Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, augusztus 13-án délután. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, ez pedig itt a Hazafutás. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok a most következő órákra. Nagyjából ezekben a percekben van úton hazafelé Birminghamből a férfi kalapácsvetés újdonsült magyar Európa bajnoka Halász Bence, és természetesen az őt felkészítő csapat. Szívből gratulálunk, Bence, egészen elképesztő volt látni ezt a győzelmet. És hát természetesen ennek kapcsán azt hiszem nagyon sok kérdés felmerült. Leginkább talán az lenne érdemes kezdeni, Bence, hogy egy jó pár héttel ezelőtt elkezdtük azt pedzegetni, hogy az idei év alkalmas lenne arra, hogy a sok-sok fantasztikus érmed után elkezd az aranyérmek gyűjtését. Nagyjából így képzelted?
Hát, köszönöm szépen a kedves szavakat. Valóban valahogy így képzeltem, ha bár az eredmény elég meglepő volt. Ugye neked a kulisszatitkokat is elárultunk, amikor Szombathelyen jártál, és hát ott láttad az ottani edzés eredményeket is, tehát valamennyire azért te is beleláthattál ebbe, hogy mit is szeretnénk igazán elérni, meg hogy is készülünk erre, de igen, mondhatjuk, hogy ez volt a terv.
Igen, és hát ez fantasztikusan valósult meg, és az is egy érdekes dolog, mert nem titok, hogy én már azért egy rövidet beszélgettem mestereddel, Németh Zsolttal, Macával, most ennek a győzelemnek a kapcsán. És ő azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen már a megérkezéstől itt Birminghamben azt látta, hogy egy nagyon-nagyon jó flóban vagy. És ugye már a selejtezőkben az első dobásoddal, 79-58-al gyakorlatilag letudtad a feladatot, miközben azt lehetett azért érzékelni, hogy több nagy név is megizzad. Tehát nem tűnt annyira könnyűnek másoknak ez a feladat. Ilyenkor te figyeled, hogy ki az, akinek nehezebben megy, vagy ki az, aki esetleg akár kiesik?
Igen, tényleg ennyi történt, hogy gyakorlatilag az utóbbi, az Európa-bajnokságot megelőző két hétben ott volt lent velünk Szombathelyen, igaz, Bálint, és ott csináltunk mi helyben gyakorlatilag egy mini edzőtábort, hogy összeálljunk gyakorlatilag mentálisan is az egész csapat meg ott legyen, tudjon fontosan bármilyen segítséget nyújtani, amire szükségünk van, és annyira jól sikerült az edzőtábor minden szempontból, hogy nagyon jó kedvel érkeztem ideki Szombathelyre, ideki Birminghambe, szóval nagy tereg, én azt érzem, hogy nyilván ezt a Maca máshogy látja, de ő azt mondja, hogy jó flóban, én azt mondom, jó kedvben érkeztem ide, és magabiztosan, és erre a selejtező tényleg csak ráerősített, hiszen azért az első csapatban voltam, akik azért másfél órában mégiscsak korábban kezdtek, a megszokottnál szerintem erősebb volt a selejtező szint, ha jól emlékszek vissza, Tehát 78 azért nem mostanában volt.
Ez így van.
És az, hogy egy nagyon meggyőző, közel 80 méteri dobással elsőre tudhattam igazából ezt a kötelező feladatot, az is tovább erősítette a magabiztosságomat. Az, hogy mennyire figyelem a többieket, az, hát nyilván figyelem őket, meg megnézem utána az eredményeket a telefonomon, hogy a másik csoportban is mit értek el. És akkor ott láttam, hogy azért ez nem volt egy túl tényleg egy éles verseny, hiszen az, hogy az első nem összesen, tehát az én csoportomban egy, és a másik az én voltam, és a másik csoportban is csak egy versenyző érte el a kvalifikáció szintet, azért ez nem jellemző. Uh-huh. És igazából jó, hát betudtam annak, hogy teljesen mindegy, mert aki bejut a döntőbe, annak holnap egy teljesen más verseny van. Uh-huh. Nem számít az, hogy milyen eredményt viszel magával a döntőre, de az azért még mégiscsak számít, hogy milyen attitűdöt, meg milyen magabiztosságot, meg milyen érzéseket visz át magával. De tényleg azt szoktuk mondani, hogy teljesen mindegy, nem számít, be kell jutni, és akkor az egy másik verseny. De ott is ugyanaz zajlott le a döntőben, amit már említettem korábban is, hogy annyira a többi versenyző egyszerűen annyira azzal foglalkozott, hogy tényleg nem volt a legjobb minőségi a dobókörön, folyamatosan porzott, és emiatt voltak olyan részei, amik csúsztak. És emiatt, hogy csúszott, de túl sokat foglalkoztak vele, és nem tudtak igazán magára a versenyre koncentrálni. Én pedig végigélveztem, és ez volt az én nagy előnyöm.
Na jó, de téged ezek a körülmények nem zavartak?
Most, hogyha visszanézzük ugye az eredményemet, láthatjuk, hogy a második dobásom az 77 méter 99 volt, valami hasonló. Hát ott én is elcsúsztam az indulás közben, aha, de abszolút nem zavart, mert ugyanilyen volt igazából a selejtező is, hogy ott is az egyik melegítő dobásomnál megcsúsztam, de tehát kontrollat tartottam magát a testemet, és így nem volt egyáltalán ez zavaró tényező.
Igen, és hát azért azt lehetett látni, és ez nyilván már megint azt gondolom, hogy ennek a közös munkátoknak és a fejlődésnek egy szintje, hogy végül is ilyen körülmények között is egy nagyon magas színvonalú döntőt mutattál végig. Ugye azért többen az elején izgultak, volt jó néhány ugye hálóba akadó kalapács, de ugye már harmadikra 81-84-et dobtál, tehát tulajdonképpen már ott lehetett érezni, hogy akármi is lehet, mert hogy ez már egy akkora dobás, hogy ehhez másoknak is föl kell nőni. Tehát már érezted, hogy nagyjából ez a nap ez úgy összehozhatja az összes csillagot, aminek együtt kell állnia?
Nem tudom, igazából. Én arra nem gondoltam még, hogy az elég lesz. Aha. Utólag ugye kiderült, hogy elég lett volna.
Igen.
Mert egyszerűen tehát olyan versenyzők vannak most, hogyha a Csosinán bejut, akkor tőle is, tehát ő már megszabadul attól a tehettől, hogy úristen kiesek. Utána felszabadultan tud dobni.
Igen.
A Fajdek is, a Kohan is, a Hummel is, a Mislivchuk is, tehát egyszerűen bármikor elsőhetett volna bárkinek a keze, és 81-2 között bárhol leesetett volna. Tehát arra nem gondoltam volna ott verseny közben, hogy az elég lesz az aranyéremre. Tényleg valóban egy nagy dobás azért már, 81 méter, 80, nem is tudom pontosan hány centi, de
81, az már önmagában egy nagyon nagy dobás volt, tehát az való igaz szerintem, hogy ott már lehetett, legalábbis mi itthon a képernyők előtt a 81-84-nél azt mondtuk, hogy hát ez már biztos érem, a színe talán akkor még valóban nekünk is egy kicsit kérdéses volt.
Az éremre én is azt mondom, hogy azzal szerintem be volt biztosítva, tényleg a színe volt a kérdés, mert tényleg bárkiben ezt a felsoroltak közül benne volt egy nagyobb dobás, ugye hát láthatjuk is, hogy a szezonban ők dobtak is ennél nagyobbat, tehát nagyon-nagyon színvonalas nevekkel volt föltöltve ez a verseny.
Abszolút.
Az, hogy nem jött úgy ki nekik, hát ezt nekik kell kielemezni, hogy miért nem. Nekem pedig azt kell elemezni, hogy jött össze ez a nagy dobás.
Hát akkor kezdjünk bele, hogyha szabad ezt javasolnom, mert valóban, ugye itt az ötödik sorozatról beszélünk, Hogyha valaki nyilván úgy ismert téged, mint ahogy ugye Németh Zsolt, vagy igaz Bálint, nem tudom, hogy ők érzékelik-e, amikor bemész egy dobókörbe, mert nyilván távol ülnek, tehát nyilván nem mindent, bár én azt gondolom, hogy a rezdüléseidet is nyilván látják, de én valahogy azt láttam, amikor bementél erre a dobásra az 5. sorozatban, hogy valami egy picit más, tehát valami olyan elképesztő átszellemültség volt rajtad, hogy az hihetetlen, és amennyire az ember ezt ugye általad elmagyarázott ugye fizikai paraméterekből érzi, azt lehetett látni, hogy egyszerűen nagyon-nagyon összeállnak a dolgok. Ezt érzi az ember ott bent, Bence? Mert hát ez ugye ez nem csak, hogy országos csúcs, és nyilván ilyen szempontból te valaha volt legnagyobb dobásod, de már sokat beszéltünk erről, hogy a sok-sok szenvedés mellett ugye megvan az az örömérzet, amikor egy gyakorlat, amikor egy dobás szinte tökéletes. Ez közel volt ahhoz?
Én azt mondom, hogy valóban közel volt a tökéleteshez, de lehetne még persze itt is javítani, de hogy aznap kihoztam magamból a 110%-ot, az is biztos. Mert most, hogyha technikálisan ennyire bele szeretnék menni az elemzésbe, akkor azt mondanám, hogy a vége még mindig lehetne stabilabb, egy szebb kidobás, de a nap végén ez alatt számít, hogy mennyire gyorsítottam fel a kalapácsot, mennyire nagy feszülést tudtam kelteni ugye a végén, és onnan végighúzni. Ezek megvoltak. Lehetne szebben is csinálni, de nem, ez nem pontozásos, mint a torna, hogy ezt pont egy jó embernek mondom. Ezt lemérik.
De mégis szép volt. Tehát azért szerintem egy harmonikus mozgás az önmagában is egyfajta gyönyörűség. És nyilván ez belülről is megéli az ember. Jó, persze végig kell csinálni, és csak nagyon nehéz ez a kalapács. De biztos te is érzed, amikor valami nem csak nagy lesz, hanem szép is.
Hát én is persze éreztem már, tényleg egy nagyon jó mozgás volt én szerintem. És amikor elengedtem a kalapást, éreztem, hogy fú, ezt most eltaláltam. Arra nem gondoltam volna, hogy 84, én érzésre azt mondtam volna, hogy 83. Aha. És még azt is igazából megfejelt, szóval abszolút, amikor kiírta az eredményjelző tábla, hogy mekkora, hát én is eléggé nagy sokban voltam. Uh-huh. Itt az előbb említettél ilyen rezgéseket, hogy a Maca meg a Bálint, uh-huh, mennyire látja rajtam ezeket. Tehát ugye mi már annyi éven keresztül annyi időt töltöttünk együtt edzőtáborban, versenyeken, szabadidőben, nagyon sok helyen, hogy ez most szó szerint élt, hogy a Maca ugye, ahol voltál már nálunk Szombathelyen és forgattunk, ott kint ül azon a kis bizonyos tölgyfaasztalon, és én az öltözőből jövök ki, és 200 méterről látja a futásomon, hogy én aznap milyen állapotban vagyok. A Bálinttal az utóbbi években rendre edzőtáborban, versenyen, nagyon sok helyen egy szobában vagyok, és amikor megyünk le reggelihez, tehát nap nem indult el még 5 percesen, de megyünk le reggelihez a lépcsőn, és abból látja, hogy én hogy megyek le a lépcsőn, hogy én mennyire vagyok kipihenve. Tehát annyira össze vannak itt állva már bizonyos dolgok, hogy nagyon mély szinten van ez már.
Hát és nagy valószínűséggel ez is a titka ennek a jól működő együttműködéseteknek, ennek a valóban harmóniának, és ugye erről is sokat beszélgettünk az elmúlt években, és ahogy figyellek benneteket tényleg évek óta, hogy ez még mindig vannak dimenziók, ahova ez az együttműködés mélyülni tud. Nyilván a megélt pillanatok, nyilván amit elmeséltél adott esetben ugye a tokiói világbajnokság, téged mélyen érintő bronzérméről, amikor úgy érezted, hogy ennél többet nem lehet dolgozni, és mégse az jött ki. De érdekes dolgot mondott egyébként pont ma a mestered. Azt mondta, hogy ő azt a dobást, amit itt most sikerült Birminghambe elengedned, ezt a bizonyos 84-25-öt, ő tavaly várta. Tehát ő úgy érzékelte, hogy tavaly már együtt álltak ezek a dolgok. De milyen érdekes az élet, hogy ezek szerint erre az egyéves plusz munkára még szükség volt ehhez.
Valóban ezt nekem is említette, és én is így gondolom, hogy a pakliban, abban a bizonyos pakliban, ez tavaly sokkal jobban benne volt, főleg Tokióban, ott egyszerűen olyan edzés eredmények voltak, hogyha még ennél nagyobb a dobok, szerintem, tehát meglepődünk, de mondtuk volna, hogy hát igen, ez úgy várható volt. Most viszont ez az idei edzés eredményre, ez egy extra teljesítmény, azt kell mondanom. Viszont azt is nehéz összehasonlítani az almát a körtével, mert oké, mind a kettő világverseny, mind a kettő nagyon fontos, de az mégis csak szeptemberben volt. Tehát egy hónapnyi fölkészülés még, vagy egy hónapnyi formában hozás, ez már olyan brutál különbségeket tud csinálni, olyan brutál különbséget tud tenni az emberre, hogy ezt nehéz elmondani. És hogyha visszanézzük, tavaly valami hasonló időpontban volt a Gyulay Memorial, mint most az Európa bajnokság. És ha megnézzük, gyakorlatilag hasonló formába kerültem, mint arra.
Ez így van, és hát ugye akkor így ebből, ha szabad azt a teljesen logikus következtetést levonnom, hogy azért szeptemberben lesz itt ám egy atlétikai világdöntő, úgyhogy a formába kerüléshez még ilyen alapon van még egy pár heted, de ne szaladjunk egyre előre, mert ez természetesen még most előttünk van, és most még nagyon jó ringatózni ebben a mostani Európa-bajnoki aranyérmed fényében, meg egyáltalán ahogy ez megszületett, mert ez tényleg egészen fantasztikus volt látni, és engedd meg, hogy még egy picit utaljak arra, amit a mestered mondott, aki azon túlmenően, hogy ezt a dobást szintén a tökéleteshez közelinek nevezte, de ő azt mondta, hogy szerinte egy pályafutás alatt nagyjából 5-6 ilyen dobás jut egy élversenyzőnek. Itt a kérdés az időzítés. A kérdés tehát az, Bence, hogy szerinted most itt ez az időzítés, ez egy olyan alap lehet-e a jövőre nézve, hogy a előtted álló következő nagy világversenyeken megtaláld újra ezt az érzést, ezt a teljességet?
Ebben mindig nagyon nehéz bízni tovább, ugye, hogy hú, ez jövőre is sikerülni fog. És ez most egy ilyen kis, hát személyes vagy családi titok, hogy azért, amit el fogok mondani. Az viszont nem titok, hogy ugye az élsportolóknak nagyon sokszor elege van, nagyon sokszor kicsit belefáradnak, meg már így elvesztik a hitet, amikor már a 6.-7. hónapja az alapozást csinálják, még nem látnak versenyt, és ki se tudja nyitni a szemét, mert olyan fáradt, menni se tud. És ez is idén velem eljátszódott. Április, május, június, ez nagyon nehéz időszak volt számomra. Igazából a versenyeken ez azért nem mutatkozott meg, mert ugye április-májusban nem igazán volt verseny, talán júniusban pedig már kezdett jobb lenni a szitu. De az történt velem, hogy egyszerűen hazamentem, és mondtam, hogy én már nem bírom. Tehát olyan fáradt vagyok folyamatosan, hogy én már így ezt nem akarom csinálni. Ki szeretnék már egy kicsit pihenni, és akkor édesanyám felhívta rá a figyelmem, hogy kisfiam, még tartsák ki egy kicsit, nem sokára ennél könnyebb lesz, a maca meg egy zseni, ezt szó szerint idézem, maca meg egy zseni, tudja, hogy kell 83-at dobni. Meg fogja tanítani, csak tartsák ki. Tehát, hogy ilyenkor utólag könnyen beszél róla az ember, hogy ezeket a tanácsokat kapta, de azért azokat a bizonyos tanácsokat abban a bizonyos helyzetben nagyon nehéz úgy elhinni, meg tovább kapaszkodni benne, bele, amikor tényleg egyszerűen olyan fájdalmakat él át minden nap az ember, meg olyan fáradt, hogy legszebben csak mumifikálódnak 2 hétre.
Igen, de tudod, ebben az is benne van, amit most említettél, hogy azért mennyire fontos az, hogy egy szülői meglátás egy más perspektívát képes megmutatni, és amit mondasz, hogy persze azt azért el is kell hinni, és abba kell tudni kapaszkodni, és hát ahogy az életbe bizonyította, igaz volt ez a meglátás.
Igaz volt, meg hát tényleg itt az egésznek a mondani valója tényleg az, hogy bízzál benne. És nem azt mondom, hogy nem bíztam, de azért úgy már ugye kezdett elegem lenni, jaj, ha miért nem jön már. És azért csak megjött az, aminek meg kellett. Szóval tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok, meg is köszöntem, nem csak a... Tehát én nem tudom, én meg szoktam köszönni a versenyek után a macának, hogy köszönöm, hogy foglalkoztál velem, meg hogy továbbra is foglalkozol, meg ez is hozzájár, szerintem.
Bence, ezért is tisztelünk téged annyira. Én azt hiszem, hogy te megjelenítesz valóban az élsportban egy olyan jó értelembe vett, ha szabad ezt mondom, old school stílust, amit szerintem mindenkinek csak ajánlani lehet. Tehát ez az együttműködés, meg ahogy ti dolgoztok, ez tényleg párját ritkító. Beszéljünk most egy picit arról, ugye, hogy azért ez a azt mondjuk, hogy új országos csúcs, de az országos csúcs nyilván mindig azt jelenti, hogy új. Ez azért egy 23 éve meglévő Annus Adrián által korábban meglévő csúcs megjavítását jelentette, ugye neki 84-19 volt. Van-e ebben a tekintetben ennek a mostani aranyéremnek talán egy külön íze, hogy ez ráadásul egy új csúccsal párosul?
Ugye a bajnokságok, ezt szoktam mondani, meg ezt szoktunk mondani, a bajnokságok azok címre mennek. Itt most a legelső és legfőbb cél az volt, hogy a cím, amit nagyon régóta óhajtunk már mi is, a szurkolók és az egész atlétikai társadalom, az meglegyen.
Uh-huh. Ez az aranyérem. Ez meglegyen.
Ez az aranyérem. És az, hogy ez párosult gyakorlatilag egy országos csúcsán, az csak még édesebbé teszi igazából az örömünket, de tényleg nem ez volt a fő cél, de nem örülünk neki, hogy sikerült természetesen, és külön köszönöm Adriánnak, aki ugye itt volt, mint Armin edzője, hogy ő leszaladt el a látóról, és ő volt igazából, de oda kiabált nekem, hogy engedjen meg, hogy ő legyen az első, aki gratulál, szóval ez nagyon szimpatikus volt tőlük.
Nagyszerű. És ugye Ármint is kiemelted egyébként a verseny végén nagyon fair módon, nyilván az ő jelenléte is gondolom fontos volt neked.
Hát, ugye mi nem egy csapatban dolgozunk.
Tudom, persze, de
Igen, tehát azért Ármint 20 éves, és két rontott kísérlet után gyakorlatilag bejutni a döntőbe, szerintem ez egy nagyon, nagyon komoly dolog. Az, hogy elbírta igazából ezt a nyomást, és megoldotta, az tényleg egy emberes feladat. Szóval ez, itt innen is gratulálok neki, helyszínen is mondtam, hogy ez kemény. És hát azért ne felejtsük el, hogy itt szépen gyűjti a jobbnál jobb döntős helyezéseket, ilyen nagyon fiatalon. Később, hogyha stabilabb lesz majd, akkor bőven előrébb fog majd tudni lépni.
Beszéljünk most még egy picit arról, Bence, hogy ugye valóban ugye 8. világversenyen szerzett érmedet végre most már aranyra váltottad. Így ezzel a tudattal lefeküdni, felkelni, létezni tovább, ez mekkora muníció most neked ahhoz, hogy tudod, hogy mindig és minden nap mennyi munkát kell elvégezni?
Természetesen nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt így már tényleg sikerült elérnem. Nagyon nagy löketet ad minden egyes ilyen siker számomra, és ilyenkor azt gondolom, hogy ez nem, még mindig nem elég, még mindig szeretnék többet, de ez az, ami hajt engem előre, ez az én naftalinom. hogy szeretnék még menni tovább. És most is azt gondolom, hogy természetesen nagyon szép, és örülünk neki, de hónap is fel fog kelni a nap, és menni kell is dolgozni tovább, egy hónap múlva, hogy már korábban említetted, világdöntő, és ott is komoly feladatok várnak majd ránk.
Bizony, hogy komoly feladatok is, még akkor engedd meg, hogy kitérjünk arra, mert itt nyilván a Európa-bajnoki mezőny kapcsán beszéltük, hogy elképesztő nívós volt, és hogy kúsznak föl tulajdonképpen ezek a számok, és valóban most már hány olyan versenyző van, aki stabilan tud 80 méter fölöd dobni, tehát ez jó pár évvel ezelőtt, ezt nem is gondoltuk volna. Tehát ez mégiscsak ugye itt van ez a bizonyos Ethan Katzberg nevű ember, akiről beszélgettünk mi már az interjú alatt is, és ugye akkor is elhangzott a mestered szájából, hogy azért neki a magassága, és most megint kicsit visszatérünk a fizikához, ugye a kar fesztávja, és oly sok minden önmagában egy olyan helyzeti előny, amit azt, hogy métereket lehessen a dobásodon javítani, az azért nagy feladat. Na most azért ezzel a dobással én szerintem te bebizonyítottad, hogy ezt meg lehet csinálni. Mennyire tart ez fontos üzenetnek Katzberg felé, hogy, idén te 84-25-tel a legjobban dobtad?
Ez nagyon jól fejezted ki, mert ez egészen annyit jelent, hogy bebizonyítottam, hogy meg lehet csinálni. Azt, hogy egy ekkora dobás még egyszer mikor fog kijönni, azt nem tudom. Azt tudom, hogy biztos, hogy dolgozni fogunk érte, és az, hogyha már látja az ember, és egyszer megcsinálja, hogy hogy lehet, meg hogy hogy kell, akkor ezt később tudni fogja, hogy mit kell még mondjuk egy 82-80-as dobásnál, mit kell még máshogy csinálni ahhoz, hogy az 84 legyen. Ez nagy fegyvertény, hogy egyszer már dobtam ennyit, és majd érezni fogom, hogy fú, hát ott hiányzik egy kicsi, vagy amonnan hiányzik egy kicsi még, és akkor az jó lesz. Azt viszont tényleg azt már itt elmondtam, hogy ezt ne gondolja egy percig se senki, hogy a Katzberg most ezt meglátta, és akkor ő most így megijedtett, mert ő is nagyon jól tudja, hogy azért ez nem egy mindennapi teljesítmény. Biztos vagyok benne, hogy ő is nagyon fog készülni a következő versenyekre. Most, hogyha még tovább tekintünk a világdöntőn, ugye jövőre a hagyományos világbajnokság kerül majd megrendezésre, és arra biztos, hogy nagyon felkészült lesz ő is, én is, és hogyha most azt nézzük, hogy most 2025-26-ban gyakorlatilag egy év leforgása alatt ketten is dobtak 84 métert, akkor a hasonlóan jó adottsággal rendelkező versenyzőtársaink miért dobhatnának? Tehát ők is látják, hogy ez elérhető.
Abszolút. Abszolút így igaz. Na most akkor azért te egy kicsit előrébb néztél a jövő évi világbajnokságra, de én mégis azt gondolom, hogy azért az atlétikai világdöntő, ugye itt Budapesten sokkal közelebb van, és hát ugye ezen a helyszínen már számtalanszor kiderült, hogy a magyar közönség és az az atmoszféra az jól hat rád. Hogyan tervezed a következő heteket, hiszen a formaidőzítésről te magad mondtál fontos gondolatokat, hogy az az egy hónap mennyit számít, hát most nem is tudom, van-e még annyi hátra, talán már lehet, hogy nincs. Egyáltalán van-e idő most megünnepelni ezt az EB aranyot, vagy pedig a világdöntő közelség erre nem hagy most lehetőséget?
Hát természetesen mindennek megvan az ideje. Uh-huh. Hogy az ünneplésnek akkor az ünnepelni kell, ha edzeni, akkor edzeni, ha versenyezni, akkor versenyezni. Ezt meg német Pali bácsi mondta. És most itt az ünneplésnek ma este az ideje, ugye tegnap nem volt rá alkalmunk. Utána megmondom őszintén, hogy most itt a szobában nagyon nehéz arra gondolni, hogy fogok én majd visszaverni és Szombathelyen dobni, de meg kell csinálni, tehát én is szeretnék még jó sikereket, jó dobásokat elérni idén. Van még hátra verseny a világdöntőig is, tehát nincs ezzel vége. És ahogy az előbb is elmondtam, hogy holnap is fel kell a nap, menni kell csinálni tovább a dolgomat, nem lehet itt a fényben fürözködni nagyon sokáig. Vannak feladatok, amik várnak rám, és hogyha aki lemarad, kimarad.
Hát ez biztosan így van, de akkor én hadd kapaszkodjak a német Pali bácsi szavaiba abban a tekintetben, hogy akkor most viszont, ha az ünneplésnek van itt az ideje, akkor ünnepeljétek meg alaposan ezt a csodálatos győzelmet, és az is tény, hogy holnap fel kell a nap, de ha megengeded, azért azt mindenképpen elmondanám, hogy nekünk, meg a magyar atlétikának egy kicsit szebben fog ragyogni, mint eddig bármikor. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt az élményt, amit ezzel a gyönyörű dobással és persze az aranyéremmel szereztél nekünk.
Hát nagyon szépen köszönöm tényleg mindent.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország
Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Gyerek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Minden magyar versenyző továbbjutott délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Üzembiztosan termel a paksi atomerőmű két turbinája. Hamarosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Tegnapi aranyérme után ma 50 méteres hátúszásban ugrott medencébe Kós Hubert a párizsi úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában. Az olimpiai világ és Európa-bajnok Lassi is magabiztosan jutott a szám délutáni középdöntőjébe. Jól szerepelt ma Jakő Vivian is, aki 1500 méteres gyorsúszásban jutott döntőbe, ahogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó is, amely megnyerte előfutamát. Nem jutott fináléba a magasugró Bátori Liliana a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az U20-as világbajnoki ezüstérmes atléta egy hajszállal húzta le az 1 méter 91 cm-es döntős magasságot. Palkovics István utolsó helyen ért célba az akadályfutók 3000 méteres előfutamában, így kiesett. Sérülés miatt visszalépett a 10 próbától Gál Pál Zsombor. A honvéd sportolója 5 próba után a 21. helyen állt. A Debrecen tegnapi konferencialiga búcsúja után ma két magyar csapat lép pályára a nemzetközi labdarúgó kupákban. A Győr megpróbálja megfordítani a Lett-Riga elleni párharcot a konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar bajnok 1-0-es hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott, ahol az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Górnik Zabrze vendége lesz. Borbé Balázs együttese 1-0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését a Grupama Arénában. A Ferencváros 19 órakor, a Győr pedig 20 óra 30 perctől játszik. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdődött Pakson a fenékküszöb beépítése a Dunába. Összesen csaknem 150 ezer tonna követ használnak majd fel. Számolt be róla a helyszínről a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyóvíz szintjét. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel az Alföldön, először egy Békés Csabai férfira figyelt fel a rendőrség, aki alkalmazottai segítségével Kristály Fantázia nevű kábítószert árult. A nyomozás szálai egy jászberényi csoporthoz vezettek, amely kokainnal látta el a Békés Csabai dílereket. Összesen 19 ember került a rendőrség látókörébe, négyüket már tavaly novemberben letartóztatták. Idehaza elkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm elnevezésű tanszergyűjtő akciója. A segíteni vágyók az Interspár áruházakban csatlakozhatnak a jótékonysági kezdeményezéshez, ahol a megvásárolt iskolaszereket a szolgálat önkéntesei átveszik, majd eljuttatják a rászorulóknak. A vasárnapig tartó akció célja, hogy minél több nehéz helyzetben lévő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel a tanévet. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. Nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra számolni. Az M3-as autópályán Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Röszke felé Kecskemét térségében elbontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 4-5 kilométeres a torlódás. A 8-as főúton Őskő és Várpalota között újra kigyulladt az aljnövényzet, ami már tegnap is égett. A 34-es és a 35-ös kilométer között a Veszprém felé vezető külső sávot lezárták. Aztán az egyes főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa. Birminghamben ma délelőtt is rendeztek selejtezőket, magyarok is voltak bőséggel, kiküldött munkatársunktól, Reggős László Páltól. Most pedig megtudhatjuk, hogy mi történt az atlétikai Európa-bajnokság negyedik versenynapjának első programjában.
Egyik számban sem örülhetünk továbbjutásnak ma délelőtt. Ez történt Birminghamben az atlétikai EB negyedik napjának első programjában. Előzetesen három magyar atléta szereplésére vártunk csütörtök délelőtt. Végül azonban egy visszalépés miatt csak ketten mérették meg magukat az Alexander stadionban. A női magasugrás selejtezőiben friss U20-as világbajnoki ezüstérmes atlétánk Báthori Lilianna négy nappal azután versenyzett itt Birminghamben, hogy az U20-as VB döntőjében a világ másik felén Eugene-ban lett ezüstérmes. A vasas atlétája 180 cm-en szállt be, ezt a magasságot magabiztosan elsőre átugrotta, majd 184-188 cm is rontott egyet, a döntőbe jutáshoz szükséges szintet, a 191 cm pedig nem sikerült átvinnie, így 21. helyen végzett. Báthori Lilianna így értékelt. Vasárnap még Amerikában a nyugati partokon versenyeztél, most pedig már itt vagy a felnőtt Európa bajnokságon, 188 cm jutottál ma. Milyen volt ez a verseny?
Nagyon jó volt, őszintén nem számítottam arra, hogy ennyire jól tudok ugrani, tehát szerintem a 88 az csoda, hogy átvent. Tehát az alapján, ahogy mondjuk melegítettem, vagy ahogy így gondolná az ember, hogy nem tudom, 7000 kilométer és 8 óra idő eltolódás után tudok 88-at ugrani, és a 91-ek sem voltak messze, úgyhogy szerintem nagyon jó volt ahhoz képest.
Ez a 191, ez jól tudom, hogy szabadtéri legjobbad lett volna?
Igen. Igen.
Hogy érzed, mennyire volt közel, messze?
Hát szerintem a videókat nem teljesen láttam, de szerintem ilyen fájdalmasan közel volt így érzésre. Kicsit ilyen déjà vu van Tokióból, de nagyon durva, hogy nagy kút kellett ugrani magasugrásba és mindenkinek. Nagyon erős volt a mezőny.
Mikor értél ide egyébként Birminghamben, milyen volt az átállás?
Én tegnap előtt délután értem ide, akkor nagyon nagy, az a napom az azzal telt, hogy ne aludjak el, és kibírjam estig. Igazából egyáltalán nem érzem fáradtnak magam, a jetlag az így nem nagyon jött ki ahhoz képest, úgyhogy igazából semmi problémám nincs.
Visszatekintve picit vasárnapra, az U20-as VB ezüst néhány nap után, ezt hogy értékeled?
Hát nyilván nagyon jól, abban is úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a majd a maximumot, nyilván ugorhattam volna nagyobbat, mindig ugorhatnál nagyobbat, nálunk mindenképpen 3x-el fejezett be szinte, úgyhogy nyilván azt kell értékelni, ami átment. Nyilván én nagyon örültem neki, most is nagyon örülök neki, ennek az eredménynek is nagyon örülök, úgyhogy ahhoz képest, hogy már egy jó, szerintem egy héten belül harmadjára ugrottam, képest nagyon jó volt.
Szerepeltél már ugye felnőtt VB-n, most már szabadtéri EB-n is, megérkeztél tulajdonképpen a felnőtt mezőnybe magasugrásban, ez milyen érzés?
Nyilván nagyon jó. Már lassan lehetne egy döntőm is szabadtéren, de majd legközelebb.
A férfiak 3000 méteres akadályfutásának selejtezőjében Palkovics István állt rajthoz. 8 perc 59,72 század másodperces eredménye viszont Jócskánál maradt idei legjobbjától. Futamában 16. helyen végzett, így nem jutott döntőbe az esélyese atlétája. Összesítésben 31. lett. A férfi 10 próbázók között pedig Gálpár Zsombor 5 szám után a 21. helyen állt. A mai első szám előtt viszont kiderült, sérülés miatt nem folytatja a további küzdelmeket a honvéd atlétája. Gálpár Zsombor Péter Ágostonnak nyilatkozott a visszalépéséről.
Zsombor, nagyon sajnálom, hogy így alakult. Tegnap este beszélgettünk, és úgy tűnt, hogy iszonylag összeszedett vagy fejben, testben. Mi történt ma reggelre?
Igen, talán még jobban állt a széna, ha fogalmazhatok így. Hát már volt egy 2 hónapja húzódó sérülésem, ami hol jobb, hol rosszabb fázisokban volt. Ma reggel kijött a talán eddig legrosszabb része. A hajlítomba, illetve a hajlatomba éreztem fájdalmat, ami mondom már hónapok óta jelen van. Hol gyengében, hol erősebben, most sok erősebben előjött, megpróbáltam bemelegíteni, de végül úgy döntöttünk, hogy nagyon kockázatos lenne odaállni. Igazából már nagyjából erősebb, gyorsabb futásokra meg se tudtam mozdulni igazából.
számunkra szerint a döntés egyértelmű volt. Mennyire volt nehéz ezt kimondani? Tudom, hogy a 10 próbázóknak ez sosem egyszerű menet közben.
Így van, igen, mindig megpróbáljuk valahogy végverekedni, ha lehet így mondani, összeragasztani magunkat, aztán valahogy végcsinálni. Hát nehéz döntés volt nyilván. Az edzőm ezt teljes mértékben rám bízta, mit érzek, hogy érzek. Végül mondtam neki, hogy én nem fogom tudni ezt lefutni úgy, ahogy szeretnénk, de egyébként hát van ilyen.
Van hasonló jellegű tapasztalatod?
Nem ez az első 10 próba, amit nem tudtam végigcsinálni, de ez az első 10 próba, amit ilyen nagy stage-en nem tudtam végigcsinálni. Úgyhogy ez az első ilyen nagyobb csalódás. Meglátjuk, hogy milyen lesz a jövő.
Hát ebből a 10 próbából most 5 próba lett.
Igen.
A számodra ténylegesen. De a sérüléssel együtt talán azt mondhatjuk, hogy nem volt ez rossz, főleg az egész szezon nézve, hiszen 8000 ponttal is túljutottál. Most hogyan tovább? Nyilván az első az, hogy rendbe hozd magad valahogy, a te fejedben mi jár?
Hát igen, az első, hogy kiderítsük, hogy valóban mi a probléma. Nyilván vannak sejtések, de az, hogy valóban ez honnan lehet ez a probléma, azt még nem tudjuk. Igen, a 8000-re visszatérve meg, azt úgy gondoltam, hogy megadja a kezdő lökést a szezonra, hogy ezt a fajta magabiztosságot. Nem, igazából megadta. Sérülések mindig vannak, mindig is lesznek. Sajnálom, hogy így alakult.
Talán még egy gondolatot megengedsz, hogy hogyan alakul neked most a Birmingham-i kintlét ezek után. Ha tudod nézni a 10 próbázó riválisokat, akkor milyennek látod ezt a versenyt, vagy a magyaroknak mennyi időt tudsz szentelni a lelátóról?
Hát nyilván próbálok mindenkinek innentől kezdve szurkolni, mennyire csak lehet. Holnap után versenyez ugye Szabina 7 próbába, meg a Saci is. A srácokat meg nyilván végignézem, azért köztünk nagy az összefogás, meg az összetartás. Kedves szavakat megkaptam tőlük, úgyhogy igazából szurkolok nekik.
A délelőtt egyik legnagyobb szenzációja a női 800 méter elődöntőjében történt. Az egyik fő aranyesélyes, aki akár az 1983 óta fennálló világrekord megdöntésére is pályázhat, a svájci Audrey Verro 650 méternél elesett. A futamot befejezte, így akár döntőbe juttathatták volna utólag, de nem így lett. A litván Gál Vigyítje is elesett ugyanis, mégpedig Verroban, teljesen vétlenül, így ő került a fináléba a versenybírók döntése alapján. A döntőbe egyébként bejutott a hazaiak versenyzője Kili Hutchinson és a holland Femke Brothersból is. Egyedül Verro búcsúzott a legnagyobb esélyesek közül. Ma este pedig 3 magyar érdekeltségi döntőt rendeznek. Magyar idő szerint 8 óra 50 perckor kezdenek a női rúdugrás finalistái. A mezőnyben Kleckner Hangával, aztán 9:30 előtt 1 perccel rajtól Urbán Zita a női 3000 méteres akadályfutás döntőjében. Az est zárásaként pedig 22 óra 50 perckor jön a női 200 döntője, a kettes pályán Takács Boglárkával. Ezen kívül férfi diszkoszvetésben, 800 méteren és 10 próbában, valamint női hármasugrásban is eldől az idei Európa-bajnok kiléte. A körkapcsolásban pedig minden fontos pillanatról beszámolunk.
És még mindig atlétika, időközben a svájci Audrey Verrót mégis tovább jutatták a 800 méteres síkfutás döntőjébe, így a holnap esti fináléban egy igazán kiélezett verseny várható közte Hutchinson és Brothersból között. Folytassuk úszással, hiszen Párizs mellett Saint-Denis-ben ennek a sportágnak is javában zajlik az Európa-bajnoksága. Helyszíni tudósítónk Katona László számol be arról, hogy mi történt a mai délelőtt folyamán.
Minden magyar tovább jutott a medencés úszó Európa-bajnokság negyedik délelőtti napján. Köszöntöm Önöket Párizsból. Az első magyar úszó a tegnap 200 háton aranyérmes Kós Hubert volt, aki 50 háton selejtezett, az országos csúcshoz közel kerülve a 9. idővel középdöntős. Kós Hubert értékelése.
Őszintén 24 hétre számítottam, tudtam, hogy azzal be lehet menni, és sokkal jobb lett, úgyhogy nagyon örülök ennek, délután azért komoly napom lesz, főleg, hogyha tesó még betolják ezt a váltót a döntőbe.
Fáradt vagy, mert nagyon sok versenyszámban indulsz?
Nyilván fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez arról fog szólni, hogy fáradt leszek, és hogy fáradtam, hogy fog tudni teljesíteni. Nyilván én örülök annak, hogy ezeket mind bevállaltam, mert hogyha most 21, 200 hátat, meg 100 hátat, abban nagyon sokan nem tanultunk volna, lehet, hogy sokkal jobb időket úsztam volna, vagy nem sokkal, de nyilván jobb időket úsztam volna, de abban nem tanulok, és szerintem ez a lényeg ennek az EB-nek, hogy kipróbáljam ezeket az új dolgokat, és javuljak minél többen.
Este jön majd a 100 pillangó, mire számítasz?
Nyilván még nem vagyok akkora egy vadállat sprinter, mint ezeket a nagy úszókat van háton, de messze van már az a hubi, aki 400 vegyesiken indult, és most már beléptem a sprint dimenzióba, és már egy picit így a 100 hátammal, meg az 50 hátammal, meg a 100 pillimmel, úgyhogy örülök ennek nagyon, mert nyilván így az azt is jelenti, hogy több számot is úszhatok, hogyha 400 vegyest úsznék, akkor csak egy számos lennék igazából, mert oda egy olyan fajta állóképesség kell, ami nem szolgálja a gyorsosságot és a százakat, úgyhogy örülök ennek, hogy efelé haladunk, mert ugye láttuk, hogy most betették az 50-eket, és efelé halad a világ is.
Egy férfi csapat indul mindössze Párizsban. A 4x100 méteres gyorsváltó német Nándor Szabó Sebastian Kós Olivér Jászó Ádám összetételben ugrott a vízbe délelőtt, futamát megnyerve az 5. idővel döntős. A tervek szerint Kós Olivér helyett bátyja Kós Hubert érkezhet a váltóba, amelyben Milák Kristóf nem fog szerepelni. A váltó első tagja, német Nándor nyilatkozik először.
Jó volt, ez volt a fejemben, hogy kicsit könnyebb legyen a srácoknak, talán ha nyílt vizen mennek, bár Oli mondta, hogy nem volt annyira egyszerű, mert túl sok volt az előny. Igen, nehéz amúgy, nehéz, mert ha nagyon elő vagy, akkor ugye ugyanúgy jönnek szembe a hullámok, mint hogyha végén lennél. De hát mindenki megtett mindent, nem vagyunk a döntőben, ez a lényeg, úgyhogy büszkeljük a csapatra. De után frissítünk, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég.
Az a frissítés mit jelent nálad?
Hát ezt még mi se tudjuk. Ez egy nagyon jó kérdés. A Hubi az úszni fog, tehát mindenképpen többiről meg nem tudok nyilatkozni.
Szabó Sebastian a második emberként, ez volt az első vízbe csobbanásod, milyen volt?
Jó éreztem, jó is ment, az eredmény is jó, de döntősök vagyunk, úgyhogy örültem, hogy tudtam így jönni a százon. Bízunk benne, hogy délután azért tudok még egy kicsit lefaragni erről az időről, de így az erre reggelre nagyon jó. Ahogy a Nand is mondta, frissítünk, még nem tudjuk, hogy ki hogy fog úszni, de dobogó esélyes ez a váltó estér.
Érzékelted, hogy egy test hossz az előnyötök? Ilyenkor ezt elraktározod információként?
Általában én szoktam Nándi után menni, és én nagy versenyeken top 3-ba szokott lenni, most még így elvén azért hozta az előnyt. Felelősség ilyenkor becsobbani és megtartani az előnyt, de sikerült, úgyhogy igen, éreztünk, még láttam is, meg azért oldalra veszünk a legjobb, úgyhogy fordulnál is láttam, hogy még van előnyt, csak próbáltam az utolsó méterekre megtartani.
Kós Olivér, hát kaptál egy szokásos egytestről szerint, mint amit Szabó Sebastian is, ezt megtartani, ez felnőttes dolog.
Jó volt, úgy az első 50 úgy jól ment, azt hiszem 23-0-ra kezdtem, szóval az a legjobb kezdésem valaha. Aztán visszafele egy picit megakadtam a hullámokba, de hát igyekeztem, hogy azt az előnyt megtartsam, és hát szerintem sikerült is, de azért ott a végén az utolsó 25 méteren fájt a testem rendesen.
Délután egy vagy két kós lesz a döntőben. Meg tudsz valamit osztani velünk?
Á, szerintem csak egy lesz. Mert ez így, hát ez így lassú, most én is jobbra számítottam idő szerint, de hát a Hubi az azért sokkal jobbat tud, mint én, szóval ő kell majd délután.
200 hát aranyérme után kopogtattál az ajtaján, vagy neked különbejáratú kulcsod van hozzá?
Nem, hát én össze-vissza rohangáltam vele utána, segítettem, hogy a 100 pillére készüljön, meg levezessen ott a hátulói melencébe. Hát azért ott voltam mellette, de ez már megszokás szerintem, hogy így úszik, és csak örülök, hogy tudok neki segíteni itt a földön is.
Jászó Ádám, aki pedig behozta a váltót, 5. idő lett végül, mert a második előfutam az egy kicsit, mintha erősebbnek tűnt. Milyennek érezted úgy nagyjából a tempóját ennek a futamnak, amiben voltak a magyarok?
Igen, láttuk a rajtlistánál, hogy azért ez egy gyengébb futam lesz, ezért próbáltunk minél nagyobb előnyt kiépíteni. Nani nagyon jól elkezdte, úgyhogy sok dolgunk nem volt, csak az, hogy megtartsuk, de azért az is egy nagy feladat, főleg úgy, hogy akkor előnyt szerzett, hogy már itt a végén kicsit szenvedtünk a szembe hullámokkal. Szerintem jobb kell lennie sokkal, én részemről ezt tudom mondani, hogy sokkal jobbat kell úszak délután. Voltak benne hibák, szemüvegen például belement a víz a bal oldalamba, aztán így egy szemmel néztem a medencét, hogy merre megyek.
Az még mindig jobb, mint hogy Noé Pontinak meg le is
esett. Igen, jobb lett volna, vagy jobb, mint hogyha nem az arcomban van. Kihoztam reggel ebből a maxot, kicsit jobbra számítottam. Ilyen 8 évét akartam volna, vagy akár hétvégét, de az talán délutánra összejön.
Még ez a szemüveges történet. Rögtön az első métereken belemegy a sok víz, vagy nem tudom, a forduló után, és mit lehet ilyenkor tenni?
Ezt nem is értem, hogy hogy történt, mert amúgy, amikor melegítettem, direkt rajtolgattam, és ott is így belement a víz, és nem értem, hogy miért. Mert mindig ugyanezt a szemüveget hordom, ugyanezzel a nyereggel. Tehát ugyanúgy van az arcom, mint a többi. És nem is az volt, hogy a rajtnál rögtön, hanem vettem pár levegőt így jobbra, mert 4-es levegővel úsztam első 50-en, és nem tudom, ilyen 30 méternél így elkezdett így beleszivárulni a víz, úgyhogy forduló után teljesen tele lett. Aztán így úsztam végig a második 50-et. Meg közben jött ugye eszembe a hullám is, úgyhogy.
Le kell cserélni, beteszed a fejed a vízbe, hogy egyáltalán ez még működik, mi lesz itt?
Hát valószínű ez kuka, lehet, hogy lyukas és észre sem vettem, de van pótszemüveg, úgyhogy azt majd beállítjuk rendesen.
Tegnap Jakül Vivien negyedik helyen ért célba 400 vegyesen, ma délelőtt 1500 méteres gyorsúszásban versenyzett, Belgrádban két évvel ezelőtt 15 évesen Európa-bajnok lett. Döntős, futamában a harmadik helyen ért célba, ötödik idővel finalista. Jakül Vivien elsőként a tegnapi 400 vegyes negyedik helyéről beszélt, egy olimpiai bajnok segítette őt a nehezebb pillanatokban.
Igen, tényleg így történt. A Rasóval beszélgettünk, tanácsokat adott, hogy tényleg ezt hogyan kell feldolgoznom, és hogyan kell ezen túltennem magamat, és nagyon örülök, hogy tényleg így tudnak a nagyok is támogatni engem, és tényleg így segítenek.
Egy ilyen 1500 gyors tökéletes arra, hogy a gondolatokat egy kicsit tisztázza az ember?
Ez tökéletes arra, hogy elgondolkozom az ember, hogy milyen fájdalmas ezt leúszni. Az első 400-500 méterig úgy még éreztem, hogy ez a tegnapi 4-1-es az bennem van, de meg tényleg próbáltam ezt így kirázni, és arra fókuszálni, hogy még van egy jó kis 1000 méterem, és azt úgy kéne leúszni, hogy egy döntő legyen belőle.
A programod sok, vagy elegendő? Vagy ez most még az a fázis, hogy kiderítsétek, hogy ez ennyi kell?
Igazából ez tényleg ilyen kicsit ilyen próba státusz. Az IFLB-n azért így egész jól kijött ez a sorozatterhelés, hogy ott is így minden nap tudtam úszni. Őszintén nekem így általában jól szokott menni, így tényleg ezek a sorozat egymás után hosszabbakat úszok. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez tényleg így a jövőre az így mennyire bírható.
Délután este fél héttől a férfiak 100 méteres pillangóúszó döntőjében Milák Kristóf és Kós Hubert is vízbe csobban. Éremesélyek, két éve a két magyar végzett az első két helyen Belgrádban. Milák olimpiai bajnoka a számnak. Milák Kristóf gondolatai.
Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni. Délután egyedül csak a 100 pillanat döntő van, ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson. Saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet, azzal foglalkozni, semmi mással.
Kós Hubert 56-on 19 órától elődöntőzik. Pádár Nikolett fél nyolc után 200 gyorson finalista, míg a 4x100-as férfi gyorsváltóért is szoríthatunk 19 óra 43 perctől a Párizsi Úszó Európa bajnokságon.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Your heart to anybody used to be, so not to blame you should retreat. You watch it fall as you can see, you stop the game. Your taste, hit the pain, now losing someone. Walk and change, don't even look back at this wasted moment's time. Your heart to anybody used to be, so not to blame you should retreat. You watch it fall as you can see, you start the game.
Forget about the past. You're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. Just walk and make it in. Your taste is the pain of losing someone. Walk and change, don't even look back at this wasted moment's time. Got to anybody used to be, so not to blame, you should retreat. You watch it fall as you can see, you start the game.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Perc, 16 óra 4 perc van, és ez itt továbbra is a hazafutás, de már a jól ismert óra, a Nemzeti Sportkör következik három kitűnő kollégával. Így a velem szembenülés sorrendjében Patai Gergely sportúságíró kolléga, Gyészabó Csilla szintén sportúságíró kolléga, illetve Elpap István, a Nemzeti Sportvezető szerkesztője, egyben a mai műsorunk szerkesztője is. Szerbusztok!
Szerbusztok.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon sok mindennel haladhatnánk, de kezdjük akkor labdarúgással, aztán persze ki fogunk térni, hiszen mondhatnám, hogy esemény gazdag időszak van, olimpiai sportok Európa-bajnokságaiból bőven látunk mind az atlétikában, mind az úszásból mieinket érintő dolgokat, de ugyanakkor persze, miután csütörtök van, ugye kupanap is van, ezzel értelemszerűen foglalkozni kell. Kicsit tekintsünk vissza, hogy kinek mennyire fáj ez a debreceni 1-8, hát pontosabban a Köpenhamen 8-1-e, ha abból a szemszögből nézzük, mert azért ez kiütésnek tűnik.
No? Hát de a 0-3 után már igaz, hogy Cibla Flórián azt mondta, hogy továbbjutásért megyünk a visszavágóra.
És Edvi Laci is úgy hagyta itt tegnap a stúdiót, hogy meg lesz az a 4-0 a fordításban.
Hát 5-1 lett, ugye? Igen. Nem 4-0. De most nem viccelődjünk ezzel, mert Köpenhága egyébként persze erősebb csapat, mint a Debrecen. Ezt le kellett tudni, ezt a meccset. Vannak itt a bajnokságban sokkal nagyobb kihívásai a Lokinak, mert most egy eszembe jutott, hogyha a Dzsudzsák ugye élete első fejes góljával nem talál be a Nyíregyházának, akkor lehet, hogy már nem gerdemel az edző.
Ebben bizony nagyon nagy igazság lehet, és egyáltalán nem lehet még látni, hogy ez a Debrecen mit fog tudni. Egyébként én beszéltük már, de egészen oda visszamennék, ugye, hogy amikor tudjuk jó persze, hogy a szerződéseknek van lejárta, és ha nem tudnak a felek megegyezni, de azért az, hogy a Navarroval a szezon végén egy ilyen formát mutató csapat miért nem tud tovább folytatni egy szezont, hát azért az szomorú.
Bocs, átadom a szót mindjárt, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért most úgy tetten érhető, hogy minden csapat próbál játékos eladásból behozni azt a pénzt, amennyivel kevesebbje van, ami velünk magában nincsen probléma, csak így viszont főleg egy Debrecen, ahonnan azért csak Szűcs Tamás meg Bárány Donát ment el például, akik válogatottak, igen, tehát a legjobb játékos, és magyarok, legjobb játékosok közül kettő, ezt azért nem olyan egyszerű, ezt a
létszet
innentől megugrani, tehát azért szerintem direkt összefüggés van a mostani szereplés meg e között.
Biztos, persze, de ettől még attól függetlenül azt gondolom, hogy a szakvezető is rengeteg múlik. Tehát, hogyha valaki összerakott egy csapatot, és úgy tűnt, hogy ezt összerakták tavaly, egészen jó lesz a Debrecent, ugye azért ott nagyon-nagyon közelében voltak a bronzéremnek, akkor miért kell? Tehát nagyon fura.
Így van, ezt véletlenül ők tudják, hogy miért, én ebben nem is szeretnék állást foglalni. Igazából, amikor egy héttel ezelőtt is itt voltunk, és beszéltünk az esélyekről, azért azt megállapítottuk, hogy a Debrecennek van a
legnehezebb dolga,
a legkisebb esélye. Igen. Fradi Etónak sokkal nagyobb, Fradinak a legnagyobb, de utána végül is ez még az első meccsek előtt volt, és az első meccsek utána bizonyították. Tehát most mindkét oldalon van egy gól azért a Fradi, vagyis a fociba azért nem olyan nagy, úgyhogy szerintem...
Előnynek sem és hátránynak sem mondható sem. Túl sok.
Idegen belőtt gól nem számít, van, nincs is.
Mostantól így van, hát régen számított, most már nem számít. Innentől kezdve Fradi Győrbe tudtunk gondolkodni. Most ugye itt a Fradival kapcsolatban most akkor egy kicsit a focin kívül, hogy már tegnap este voltak incidensek, abban bízunk, hogy ma nem lesz.
Igen.
5 óra körül érkezik. Igen,
még mindjárt kitérünk.
Abba bízunk, hogy idegesek lesznek a lengyelek, csak hogy ez nem igen, manifestálódik erőszakban.
Igen, a játékosok legyenek idegesek inkább. Hát, ugye?
A szurkolók is legyenek idegesek. Már meccs után. Ugye?
Ja, meccs után, az már egyértelmű.
Na, szóval, hogy neked mennyire fáj egy ilyen 8-1, vagy egyáltalán én inkább onnan nézzük azt, hogy láttuk a 0-3 után, hogy körülbelül mik az erőviszonyok, de és azt is tudjuk, hogy nem ez a fő feladata a Debrecennek, ahogy ugye ez imént hallottuk, mert a bajnokságban éppen elég kihívásokkal kell küzdködnie, de hogy mennyire mély ütés egy ilyen, azért egy csapaton, mint egy boxolón, ez átmegy egy ilyen ütés, vagy egyszerűen tényleg maguk mögött kell hagyni, mintha nem is vettünk volna részt ebben a sorozatban.
De a különbség a fájó szerintem, amit említettél is, hogyha csak a tényszerűen nézzük, hogy az első kört sikerrel abszolválta a Debrecen, és a Kopenhága igen, nagy falat volt, akkor ha valaki ezt mondja, azt gondolom előzetesen, ezt nem mondom, hogy aláírtuk volna, mert nyilván reménykedik az ember a bravúrban, de ez volt a realitás. Viszont egyrészt ez a 8 kapott gól két mérkőzésen, másfelől pedig, de bajnokságra is gondolhatunk, a Debrecen védekezése egyelőre, ami nagyon csalódást keltő, de itt is az első mérkőzésen a szögletből kapott gólok, amire azt szokták mondani, hogy azt le lehet védekezni, azt el lehet kerülni, bármennyire is van egy fizikailag is nagyon erős és jól képzett középcsatára az ellenfélnek. Alapvetően itt még olyan hiányosságok vannak, ami kívülről laikusként nekem úgy érződik, hogy az új edző egy kicsit sokat akart támadásban hozzátenni rögtön az első hónapokban a játékhoz, és ennek a védekezés látta a kárát, amit pedig említettetek, nyilván a keret minősége jelen pillanatban nem olyan erős, tehát nagyon jó, hogy a fiataloknak lehetőséget ad, bízni is kell bennük, meg is van bennük a potenciál, De egyelőre ez mély víz.
Zsuzsák Balázs villant meg egyelőre.
Igen, ugye az a fejes gól kellett tényleg ahhoz,
az
hogy...
ifjú Zsuzsák. Na de tegnap is ölött, tehát úgy ölött, hogy nem ért bele senki abban
a szabadulásban. Igen, végül is gyakorlatilag, és hogyha még azt is nézzük, hogy a csapat összetartást is magára veszi ebben az új együttesben is, akkor mondhatjuk, hogy ő tartja a lelket
a
ebben
a... előtti csapat összetartást.
Igen, ebben a lokiban.
Fékezzük is egy pillanatra le azért, mert ugye itt a lezajlott labdarúgó világbajnokság kapcsán azért nagyon sokat emlegettük ugye a nagy neveket, és a 40-hez közel járó, vagy már azon túl lévő klasszisokat, és azért szerintem az, hogy Zsuzsák Balázsban még mindig ekkora tűz van, és azt láttuk az előző szezonban is, ahol egyébként nyilván nagyon jól is szerepelt a Loki, hogy és el is mondta, ugye, hogy aki csak azt tudja csinálni ezt, aki szereti. Tehát ugye itt már mi lenne már más motiváció azon túlmenője, mint hogy szereti. Szóval, hogy nyilván persze azért egy jobb játékos állományú csapatban is jobb szerepelni, de szerintetek mennyi van még, vagy mi viszi őt előre?
Szerintem Zsuzsák már nem futballozna, hanem Debrecenbe futballozna, tehát azért az ő pályafutását az a tény hosszabbította meg ennyivel, hogy hazatért, így van. Nem csak football coming home, hanem Zsuzsi coming home. mert ugye azért nagyon sokáig ő neki a minőségi futballkarriere nem tartott, de azért az elég jó színvonalon volt. Akkor,
hát a PSV volt ugye akkor, az kamadalom.
Akkor ugye volt olyan időszak is, amikor rendkívül jó keresett, ráadásul ő tényleg jó példa, mert aztán nem herdálta ezt a pénzt, hanem nagyon ügyesen és normálisan befekteti, amennyire tudom. De egész egyszerűen szeret futballozni, de az látszik rajta, tehát ő az nem érheti szó a ház elejét, ő amennyi van benne, hát ennyi idősen nyilván nem az a dinamika, mint amikor feltűnt Debrecenben, Bilágos. Vagy aztán Eindhovenben, de a ballába az még ballább, és az még mindig, hát NB1-es színvonalon még mindig kiemelkedő, tehát
ha ez nem feltétlenül a színvonalat minősíti, hanem azt, hogy Zsuzsák még a ballába még mindig
abszolút,
jó.
Abszolút, ez olyan, mint hogy Varga Barnabás fejelő készsége, igen. Vagy Szoboszlai szabadrugás lövő készsége, Zsuzsáké is, az nem lehet, hogy szinte mai napig, tehát hogyha ő egy szögletet vagy egy szabadrugást középre rúg, akkor, hogy szokták mondani, az középre van rúgva, és abból helyzetek teremtődnek folyamatosan, ha meg sok helyzet van, abból meg előbb-utóbb gól is teremtődik, de nem is Zsuzsákkal van ott a probléma valóban, ahogy a Geri mondta, meg hát nézzetek a táblára, hanem a védelemmel, mert rengeteg gólt kap a csapat.
Én úgy gondolom, avval kapcsolatban, amit itt Zsuzsi elkezdett feszegetni, hogy van egy nagyon érdekes ellentét, hogy a sportok ugye egyre fizikálisabbak, de ugyanakkor van egy sporttudomány, ami fejlődik, és ha megoldod ezt a rekuperációt, ezt hogy is mondják hát jobban ezt, magyarul, igen, ezt a mérkőzések utáni
regenerációt.
Igen, bocsáss igen. Meg, igen, a regeneráció szót akartam használni, amihez ma már eszközök is vannak, meg hogyha te elkezdesz tényleg olyan sportolói életmódot élni, akkor nagyon sokáig ki tudod tolni, főleg egy ilyen labdajátékokban, ahol kell egy alapügyesség is, meg kellenek olyan tudás, amit te már elsajátítottál.
Persze egy csapatban egy ilyen, azért többet nem bír el azért egy csapat.
Nem, hát. De mondjuk a Zsuzsák esetében szerintem, hogy beszéltünk ugye itt az érzelmi dolgokról, az, hogy rá Debrecenbe szükség van, nem?
Persze.
És ez nyilván hozzá. Tehát ezt érzi, persze. Hogy tehát szükség van egy olyan csapatba, ami a szívedhez közel áll, hát na, hogy megyek, nem?
Meggyőződésem, hogy a debreceni szurkolók jelentős része miatta megy ki a mérkőzésekre.
Hát hogyne. Ugye ott a debreceniség az nagyon fontos, és ő az, aki ebben a csapatban ezt megtestesíti, és ezért is nyilván nem úgy képzelték el a debreceni szurkolók ezt a transfer időszakot, ahogy eddig alakult a Lokinak, de ezért is fontos, hogy ő képviseli az állandóságot. És ha megnézitek, ugye majd beszélünk a szuperkupáról is, az Aston Villa szerintem egy ékes példája, hogy a keretben 6-7 játékos 30 felett van már, és mellette 2-3 olyan fiatal támadó, de 17 évesen is akár már tudnak villogni, ficánkolni, tanulni, nyilván más szint és nem direkt az összehasonlítás, de ebből a szempontból a debreceni fiataloknak a lehető legjobb, hogy mondjuk Zsuzsák Balást még a pályán is láthatják és együtt játszhatnak vele, és én nagyon remélem, hogy a visszavonulása után is valamilyen formában szerepet vállal majd a debreceni labdarúgásban, mert egész egyszerűen ez az ő közege, és ott érzi otthon magát.
Hogy a magyar labdarúgás tényleg hasznára lesz az, és hogy nem engedjük ki tulajdonképpen azt a tudásanyagot, amit összegyűjtött. Bízunk benne.
De hát Stanley Matthews 50 éves korában vonult vissza, úgyhogy Zsuzsi előtt még egy bő évtized. Bő évtized. De egyébként, amit a Geri mond, hogy a 17 évesek ott hárman ott ficánkolnak, de abból sem szabad 3-4-nél több, mert azt megláttuk a Győr esetében, Rigába, ahol a kezdő több mint a fele ilyen volt, és becsülete helytáltak, és kimaxolták ezzel az 1-0-ás vereséggel azt a meccset, hogy egyáltalán van ma esélyük tovább jutni, de azért ez sem, hosszú távon ez sem működik, mert azért a fokozatosság elve az kell, hogy működjön a fiatalok beépítésében.
Hát egy jó edző, bocsássatok meg, szinte patika mérleggel méri ki.
Hát igen, de egy kényszerhelyzet volt, mert mindenki sérült volt, aki él és mozog.
De patika mérleggel kell kimérned hogy motiváció, életkor, tudás, stb.
Na most, ha már szóba hoztál az imént, Leo, azt, hogy vajon, ha nincs az a bizonyos Nyíregyháza elleni fejes gól, akkor mi lenne Gertrán mellel? Mi lesz vele? Tehát most azért ez a türelmi idő szerintetek tarthat-e, pláne egy ilyen súlyos
A következő két bajnoki mondjuk eldönti. Több már biztos nem. De azért nekem valami az, hogy látjuk majd hamarosan Dombi Tibit meccselni. Mert tuti ő lesz, és akkor majd ne így legyen nyilván, mert nem kívánok rosszat nekik, csak nem néz ki egyelőre.
De a kérdésem az, hogy akkor Navarro után mondjuk miért nem rögtön Dombi Tibi lett a...
De nem Dombi Tibi lesz a végleges megoldás, ő a megbízott lesz.
Mindig a
hát ő az örök.
Az örök megbízott.
A megmentő.
Igen. Jó, hát ott például nyilván a helyi kötődés az megint a másik dolog, ami nagyon sokat hozzátesz. Jó, hát nyilván ez nem esett jó senkinek se, ugye ez az 1-8, de azért a másik két csapat esélye, hogy már ugye Csilla is szóba hozta az imént, masszívabbak minden szempontból, és hát leginkább a legtöbbet értelemszerűen a Ferencvárostól várjuk, ugye, amelyik 1-0-ás előnyről utazik Lengyelországba, és akkor térjünk egy picikét valóban ki erre. Azért ez nem megnyugtató, ugye ez tegnap este történt, ez az incidens egy pizzázóban, ahol ugye maszkos, talán ultráknak nevezhető, ki tudja, kik rontottak rá többségében ugye magyar vendégeket kiszolgáló étteremre. Egyébként az étterem is borzalmas állapotba került, egy sípcsontörés is, amennyire tudjuk, és sajnos, hogy magyar szurkolónál felmerült. Ez azért nem hangzik jól. Ez mit vetít előre, vagy vetíthet előre szerintetek a mérkőzésre? És mi lehet ennek a hát nem is tudom, tényleg nagyon-nagyon paprikás hangulatnak az oka?
Például az, hogy a Gornik Zsabzsénak az egyik sikeredzőjét Szusza Ferencnek hívták, és amikor szobrát avatták, az Zsabzsé szurkolók itt is voltak, és, és az első meccsen is énekelték, hogy hajrá Újpest, ami szerint Újpest erőm, hogy nem tehet ebbe az esetbe. Igen. De hát azért ilyenek vannak határokon, átívelő barátságok. Meg,
generációkon meg, átívelő meg,
hát, sérelmek? Hát, nevezük hagyománynak. Tehát ahogy a Fradi, mit tudom én, a Rapida nagyon jóba van például, ilyenek vannak, mindig is léteztek. Hát ez most az ellenkezője. Hát ilyen van, most ők szerencsétlenül jártak, hát egyébként ez innentől szerintem ez rendőrségi kérdés. Én nem hiszem, hogy a mai meccset meg a stadionban történteket ez bármibe befolyásolná. Kicsit szerencse, hogy ennek a meccsnek már nem lesz a Pesten visszavágója, mert természetesen nincsenek kétségeim, hogy ott én nem lennék ezek után lengyel szurkoló. De az első meccsen már túl vagyunk, és ezen a meccsen is túl leszünk, úgyhogy szerintem inkább foglalkozzunk azzal, hogy,
és hogy
a magunk részéről, hogy a pályán mi lesz, mert nem lesz az egy egyszerű.
Mert azért azt lehetett látni, hogy tulajdonképpen a szezonkezdéstől kezdve Borbély Balázs még a jóval nagyobb gólarányú győzelmek után is kellően kritikusan értékelte mindig a csapatát. Most már kifejezetten azt mondta, hogy ez 1-0, ez nem azt mondta, hogy semmire nem elég, de hogy azért ennél sokkal professzionálisabb, sokkal összefogottabb, sokkal fegyelmezettebb játék kell. Tehát, hogy ez...
De most Zsuzsi, őszintén nem ez a jó korrekt nyilatkozat?
De, én nekem tehát nagyon tetszik, nekem hogy Borbély Balázs sosincs elájulva a csapat teljesítményétől. Nekem nagyon tetszik.
Nekem is. Tehát ez egy teljesen korrekt nyilatkozat, mert a saját játékosaim is vélhetően elolvassák egyébként a nyilatkozatot, úgyhogy ezért lehet ott is üzenni szépen.
Illetve ez egy nagyon nagy kérdés, ez lehet, hogy azért, aki többet járt már ilyen öltözőkben, jobban tudja, hogy mennyire válik el a befelé kommunikáció, ahhoz képest, amit mi olvasunk. Vajon.
Így van, és biztos, hogy vannak átfedések, biztos, hogy mind a kettőre figyelnek, úgyhogy én szerintem ez egy teljesen pozitív nyilatkozat, még akkor is, hogyha én személy szerint azt gondolom, hogy talán játékos állomány alapján talán a Fradinak állna inkább az ászló, de tök jó, hogyha van egy ilyen edző, aki nem?
Hát, józanít.
Azért ez nem egy gyenge brigád ez a Zsabzse, és bizonyos fázisaiba az előjött a meccsnek jól is, vagy bizonyos fázisaiban jobban játszottak, mint a Fradi. Más kérdés, hogy a meccs meghatározóbb fázisaiban meg a Ferencváros volt a jobb. Szerintem a Fradi egyébként kifejezetten jól állt a lábán az első meccsen. Az, hogy nem kapott gólt, az pedig önmagáért beszél, mert azért nagyon fontos, tudom, hogy nem számít abból a szempontból, hogy idegen belül gól, az nem számít semmit. de az előny a Fradinál van, tehát az 1-0 ez mennyivel jobb, mint a 0-0 lenne, na, mondjuk, tehát pont egy góla, lehet, hogy ez éppen továbbjutást is ér, de ott esetben én úgy lelkileg már berendezkedtem akár egy 120 perces meccsre, és már ebbe aztán, mondjuk a Győrben is, de tehát az egy gólos hazai győzelemmel menni idegenbe, abból sokszor torkollik hosszabbításba, simán benne van a pakliba ma is. Szerintem nagyon sok múlik azon, hogy na hát először is ez a meccs, ez ugye nem arról fog szólni, amiben a Fradi amúgy gyengébb, hogy egy felállt védelmet föl kell törni, mert nem lesz felállt védelem, mert a Gorninak kell jönni. Uh-huh. A Fradi számára szerintem a legtökéletesebb meccskép az az lenne, hogyha a Gornik türelmesen kezdene játszani, egyébként szerintem türelmesen fog játszani. Hát ugye két verzió van, vagy türelmesen kezd játszani,
vagy
nekiesik a Fradinak, amiből megint minden lehet, mert abból lehet kontra is, meg lehet kapott gól is. De hogyha szép türelmesen csordogál a meccs, minél tovább, ez a Fradinak annál jobb területe a Fradinak. Egy idő után biztos, hogy támadniuk kell a lengyeleknek, onnantól a Fradinak lesz területe, a Fradi abban jó, abban Varga Barnabás távozása óta abban nem jó, hogy felállt védelem ellen ívelgetik a labdákat, mert nincsen ilyen fejelőtudású centerük egyszerűen. Úgyhogy de egy érdekes meccs lesz, mert ez egy jó csapat az Zabrze, meg több mint 20 ezer nézője lesz, úgyhogy lesz hangulat is, de ahhoz a Fradi meg aztán abszolút hozzászokott. Ő ilyen Zsabzsev szintű csapatokból játszott, vagy 40-nel az elmúlt években, hiszen 7-szer ott voltak a csoportkörökben, a alapszakaszokban. Tehát megrettenni a Fradi mondjuk biztos, hogy nem fog. És ugye a hírek szerint nyilván részmunkaidősen, de Nabi Keita és Nagy Ádám is bevethető. Uh-huh. Szóval azért mondjuk ők nem vádolhatók rutintalansággal egyik sem. És ez egyébként ott a meccs második fázisában, mert azért kezdőként az meglepne, de a meccs második fázisában ott az sokat érhet, hogyha...
És hát Nabi Keita szezonai formája is nagyon ígéretes volt, úgyhogy szerintem erre nagy...
Hát csak ugye egy meccset igen, játszik, aztán ötöt utána gyógyul. Tehát ez van, de hát ha ez az egy, mert amikor játszik, akkor viszont extrákra képes.
Igen, ezt láttuk pont a szezon elején.
Egyetértek Pistával, én is egy kielezett és taktikailag nagyon érdekes mérkőzésre számítok. Az első is az volt. Alapvetően talán ennek a lengyel csapatnak éppen a magas letámadás, ami a legnagyobb erénye, és amitől nem azt mondom, hogy félni kell, de amire vigyázni kell és készülni kell. Tehát ha adott esetben türelmesen kezdenek, az jó lehet a Ferencvárosnak, én is azt gondolom, mert azért ezeket a területeket be is tudják futni, különösen Kadu játéka ebben az idényben nekem nagyon-nagyon tetszik, és hát ez a Borbély-féle Fradi egy rendkívül kombinatív szervezett csapattá érett.
Ezt akartam kérdezni, milyen ez a Borbély-féle Fradi, akkor most megfogalmazhatjuk-e?
Abban mindjárt kettő van, ez az Európa Ligás.
Igen,
rendben van.
Igen, beszéljünk arról, ami a...
És nyilván van egy nemzetközi kupa.
De ma Európa Liga van, tehát ma beszélhetünk.
Ami a nemzetközi porond, ami nagyon fekszik a Ferencvárosnak, de hagyományosan ugye az elmúlt években szerintem ebből a szempontból még egy kicsit hozzáadott Borbély Balázs a saját elképzeléseiből, nagyon sok mindent átvitt Győrből, sok szempontból alkalmazkodott a játékos állományhoz és a közeghez, és jó azt hallani a futballistáktól, hogy az öltözői hangulatban is nagyon nagy szerepe van a vezetőedzőnek, tényleg úgy érzik, hogy jó csapattá értek, ez látszik a pályán, tehát azt gondolom, hogy minden megvan a Fradiban, hogy tovább jusson, de egy nagyon veszélyes és szintén szervezett ellenféllel találkozik, úgyhogy izgalmas párharc lesz. Én megmondom őszintén, egy döntetlennel azért kiegyeznék, hiszen az a Ferencváros továbbjutását elővetítené, de tényleg ebben a meccsben is benne lehet a hosszabbítás, ahogy a Győr párharcában is.
Mi még nem találkoztunk azóta, persze nyilván már számos műsorban kibeszéltétek, de azért itt van alkalom arra, hogy a Real Madridos látványpékség mérkőzéssel kapcsolatosan szerintetek mit hozott a Fradi, tehát mit tett ez hozzá ehhez a szezonhoz?
Maximum a bevételt.
Ja, az is fontos.
Azt igen, tehát, aha. De azon kívül semmit.
Uh-huh. Szakmailag?
Hát én sem nagyon látok emögött mást.
Ezeknek a játékosoknak egyébként az, hogy ilyen csapat ellen lépnek pályára, Gergő, szerinted van bármilyen jelentősége?
Én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Tehát ez óriási élmény lehetett, és nyilván a sportszakmai szempont az egy rész, de a másik része az, hogy amit már említettünk, hogy egy csapattáérés folyamatában akár egy ilyen élmény is egy összekovácsoló erő lehet, és hát jó volt látni, hogy tényleg a fiatal magyar játékosok is megkapták a lehetőséget. Én azt gondolom, az egy gálamérkőzés volt, nem készültek rá különösebben, és nem is foglalkoztak vele utána már.
Hát nagyjából két évtizedenként jön el egy ilyen csapat Magyarországon, szóval azért
óriási, annak biztos, hogy óriási élmény volt, de hát ugye ebben a feszített menetrendben ezt most el kell rakni, ezt az élményt.
Szívesebben játszottak volna a BL alapszakaszában a Reállal egyébként. Ha már mondjuk a fiatalokban abban igazad van, nekik tényleg biztos. utolsó, hogy pályafutást meghatározó élmény, de szerintem a Fradi első vonala, vagy a keret első vonala, nem látok bele a szerződéseikbe, de gondolom én, hogy egy európai alapszakasz részvétel, hiszen az nagyon komolyan forintosítható, az mondjuk olyan 3 milliárdról indul forintban, hogyha nem szerepelnek olyan nagyon jól, valószínű az be van építve, innentől kezdve a két Zsabzsa elleni mérkőzés az én szerintem egy átlag ferencvárosi éljátékosnak, tehát mondjuk, mit tudom én, Remakersnek, jóval fontosabb, mint a Real elleni.
Jó, hát mindenki fellépés. Tudja, hogy ez egy más típusú megméretés, de azért Vinicius Juniort mondjuk nem akcióhoz engedné, szerintem.
Tehát nagy Olivérrel szépen szerelgette le, hogy öröm volt.
Igen, ezt mondom, tehát hogy biztos lesznek azért olyanok, amit ebből elvisznek. Na nézzük akkor, hogy vajon a Győr mire lehet képes szerintetek Rigában?
Na, hogy otthon.
Megy otthon van a Riga ellen, bocsánat, igen.
Hát pontosan ugyanaz a helyzet, mint a Fradinál, csak fordítva. Tehát ha úgy vesszük, akkor a Győrnek annyi a továbbjutási esélye, mint a Zsabzsénak, és a Rigának annyi, mint a Fradinak. Mi persze azt szeretnénk, ha mindkét párharc egymás ellenkező irányba dőlne el, tehát a Győrnek sikerülne fordítani. Ott szerintem minden azon múlik, hogy hány embert tudnak összedrótozni azok közül, akik Rigában még nem voltak hadrafoghatók. Ugye Csingert már nem is nevezték, mert megy Hollandiába, talán már alá is írt, de pillanatokon belül egyébként, ha itt tartunk, Gruber sincs nevezve a Fradiba, mert ő is külföldre igazol, csak ezt a Fradi egyelőre. Hétpecsétes titokként nem kommunikálja, de majd holnap már majd fogja.
Gavrič visszatérhet.
Viszont Győrben így van, Gavrič visszatérhet, Stefuj visszatérhet.
Tehát azért, nagy szükség lehet.
Tehát a Balogun nevű ember is bemutatkozhat, akivel én azért nem szeretnék ütközni, mondjuk. és talán a rigaiak sem. Hát, de most ne foglalkozunk, tehát párhuzamokat ne tegyünk, mert minden, amit a Győr javára mondok, az a Fradi ellenében szólna, hogyha a két meccs között párhuzamot állítanánk, de ez a Győr otthon, szerintem nem kell foglalkozni semmivel, ezt a meccset valahogy meg kell nyerni, és ha ezt a meccset megnyerik, akkor az már minimum hosszabbítás, és akkor az már hazai pálya. Ügyesek a győri fiatalok, nagyon ügyesek tényleg, és sokan is vannak, csak egyszerre mondjuk egy 6-7 a pályán, az már sok, tehát oda kellenek a Bumbák, meg de még a Sönszabolcsok is, tehát azok a játékosok, akik
hozzák a rutint egyszerűen.
Hozzák a rutint.
Hogy meccsel döntő villanást hozni a pályára.
Az, hogy Csinger elmegy, Vitál is elment, Tóth Rajmund valószínű elmegy, de most amúgy is sérült. Tehát a magyar válogatott magja a Győrnek, az sajnos, meg Borbély Balázs is elment, az edző.
Hogyne.
Ez sajnos így egy kicsit soknak tűnik, de ahhoz talán még így is elég, hogy a Rigán a Győr túljusson. És utána egyébként azt hiszem a Klaksvik jön, ha minden igaz, az alapszakaszért, mert a bajnoki ágon van a Győr, tehát neki könnyebb a dolga, míg a Fradinak ugye a Trabzon, ha nyer, és a Monaco, ha kikap, tehát az bármind a kettőt verte a közelmúltba a Fradi, de azért az enyhén szóval is nehezebb feladat, miközben a Klaksviktól, mint tudjuk, kikapott, de azért ez inkább egy véletlen volt, mint rendszer szintű.
Szóval,
szerintem... Hát, hogyha hosszabbítás, akkor szerintem inkább a Győrnél képzelem én el jobban a hosszabbítást, hogy az egy nehezebb mérkőzés lesz. Én továbbra is úgy gondolom, hogy a Fradi az esetleg tudja úgy is hozni, hogy rendes játékidőbe. És egyébként egy pillanatra visszatérve, miután tegnap volt ez az incidens, most már külügyminiszteri szinten volt, konzul, minden. Én szerintem olyan készültség van ott, hogy a
hát meg már nincsen helyszel, tehát nem az van, hogy átmegyek a szomszéd szektorba verekedni.
Tehát pályán kívül én már nem várok ott semmit, hogy most ennek milyen hatása van arra, hogy aztán ez játékosokra, vagy most ugye 5 óra körül érkeznek, ha jól tudom, a busszal a nagy szurkolótábor. Hát az most majd kiderül. Tehát szerintem miután, ha nem történt volna tegnap ez, akkor lehetett volna ma ott a stadion körül más, de így már mindenki készelében.
Meg a stadion környékét azért mindenhol biztosítják. Persze, most igen. Az, hogy a város minden pizzériáját biztosítsák, arra meg sehol sincsen.
Nyilván nehéz. Szóval ebből a sok sebből vérző Győr képes lesz felszívni magát?
Igen, talán kicsit kevesebb sebből vérzik most már, mint a múlt héten. Ez gyakorlatilag olyan helyzetben van a csapat, hogy minden nap ajándék, amit eltölthetnek regenerációval, és ahol van esély visszatérni egy-egy játékosnak. Én annak is örülnék, ha kinti 5 védőről át tudnának állni 4 védőre. Nagyon kétarcú abban a szempontból, hogy de már az előző idényben is a nemzetközi porondon ez volt, hogy többször otthon fordított meg párharcot az Eto, és most is én óriási különbséget látok a hazai játéka és az idegenbeli játéka között. Ez ez már a második olyan párharc, ahol a kinti mérkőzésen gyakorlatilag semmi más célja nem volt a Győrnek, mint hogy valahogy átvészelje és minimális különbségű verességgel vagy döntetlennel megúszza.
Igen, csak abból kiestek, amikor abból legutóbb kiestek, ezt
pedig ott az első fél idő az nem nézett ki rosszul. Most rá kell tenni még egy lapáttal, de egyetértek Pistával, hogy a fiatalok kihozták az első meccsből a lehető legtöbbet, és nyilván jóval több kell, viszont ez egy megoldható feladatnak kell legyen. Úgyhogy nagyon szurkolunk a Győrnek is, és a Ferencvárosnak is természetesen.
Na jó, akkor a magyar csapatok kupa szereplése után majd a nemzetközi szuperkupával folytatjuk, de csak a híreket követően Gyészavó Csillával, Elpap Istvánnal és Patai Gergellyel.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Minden magyar versenyző továbbjutott délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Újra apadásnak indult a Duna. Hamarosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Tegnapi aranyérme után ma 50 méteres hátúszásban ugrott medencébe Kós Hubert a párizsi úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában. Az olimpiai világ és Európa-bajnok Lassi is magabiztosan jutott a szám délutáni középdöntőjébe. Jól szerepelt ma Jakül Vivien is, aki 1500 méteres gyorsúszásban jutott döntőbe. Ahogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó is, amely megnyerte előfutamát. Nem jutott fináléba a magasugró Bátori Lilianna a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az U20-as világbajnoki ezüstérmes atléta egy hajszállal húzta le az 1,91 cm-es döntős magasságot. Palkovics István utolsó helyen ért célba az akadályfutók 3000 méteres előfutamában, így kiesett. Sérülés miatt visszalépett a 10 próbától Gál Pál Zsombor. A honvéd sportolója 5 próba után a 21. helyen állt. A Debrecen tegnapi konferencialiga búcsúja után ma két magyar csapat lép pályára a nemzetközi labdarúgó kupákban. A Győr megpróbálja megfordítani a Lett-Riga elleni párharcot a konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott, ahol az Európa Liga selejtezőjének 3. fordulójában a Górnik Zabrze vendége lesz. Borbély Balázs együttesen 1-0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését a Grupama Arénában.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri le a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Megkezdődött Pakson a fenéküszöb beépítése Dunában. Összesen csaknem 150 ezer tonna követ használnak majd fel. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyó vízszintjét. Az első bárka már tegnap megérkezett. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkenhet teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trolibuszok, villamosok és autóbuszok.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek. Különösen a külső sávban kell lassabb haladásra számítani. Az M3-as autópályán Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Röszke felé Kecskemét térségében elbontják a terelést. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 4-5 kilométeres a torlódás. Aztán az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Itt végére visszatér a kánikula. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, 16 óra 37 perc van Gyészabó Csillával, Elpap Istvánnal és Patai Gergellyel, és még egy picit focizunk itt a nemzetközi szintéren, mert hogy most már úgy tűnik, hogy berendezkedhetünk arra, hogy a francia Paris Saint-Germain minden kupát megnyer, előbb-utóbb minden címet begyűjt, és még ezt most úgy tűnik, hogy fokozni szeretné, legalábbis Luis Enrique nyilatkozata alapján az a terv, hogy újra megvédjék majd a Bajnokok Ligája trófájukat, amit egyébként már megvédtek. Hát most ugye az Európai Szuperkupát nyerték meg. Az Aston Villát győzték le 2-1-re Salzburgban. Annak ellenére, ugye, hogy azért volt parasz, hogy hát nem volt idő a játékosokkal összeszokni, mert hogy ugye a FIFA rendelkezése alapján 3 hét szünetet kellett adni. Hozzáteszem, én ezen már tegnap is elgondolkoztam, hogy a FIFA beleszólhat abba, hogy egy klubcsapat vajon egyébként a nemzeti válogatottjukban szereplő játékosoknak hány hét szünetet ad? Tehát meddig ér el a FIFA keze, bár látjuk, hogy bármeddig.
Hát de most ebben az esetben a FIFA megéri a pénzét, de ebben az esetben azt gondolom, hogy...
Nem sajnálom tőlük, sőt, többet is érdemelnének csak.
Ezt én abszolút megértem, mert szóval nem lehet a végtelenség kizsigerelni őket, és ezt persze az a klubok is tudják, tehát a klubok maximum a VB-re idegesek, nem a pihenésre, amit kapnak, hiszen tőlük is kaptak volna pihenőt, csak annak az idejét.
Csak azért az 5-7-es VB alatt sem mindegy, hogy mikor esik ki az a válogatott játékos, mert hogy mondjuk a relatív az elején, vagy éppen egészen elmegy mondjuk a döntőig, akkor az egészen
hát,
más.
De a legjobb csapatok játékosai, a legjobb csapatok keretében több olyan játékos van, lásd a Pestre látogató Real, ahol azért csak nem volt Mbappé vagy Bellingham, akik elődöntöztek a VB. És a PSG is tele van ugye ilyenekkel, igen. Úgyhogy hát ezzel most még küzdögetnek, de ez egy idénnyitó meccs, szóval ennél azért szinte trófának trófea, persze az nagyon fontos, de ennél szinte csak fontosabb meccsei lesznek majd ősszel a PSG.
De olyan érdekes dolog egyébként, szegnap is próbáltam egy kicsit itt fejtegetni, hogy vajon tulajdonképpen két fontos nemzetközi sorozatot megnyerő csapat küzd meg egymással, hogy abban ki a legjobb, és még sincs olyan rangja a szuperkupának, mint akár egy VL, vagy akár egy Európa Liga trófának.
Hát mert ez egy ilyen, ez is egy kicsit látványpékség. Tehát ez először nem is
a... Oké, hogy egy darab mérkőzés, de azt is mondhatnánk, hogy de mégiscsak a kupák kupája, nem? De közben pedig valahogy annyira nincs helye a szezonban, mert nyilván a BL sorozat végére nem lehet tenni, a szezon elején meg még nyilván senki nincs formában.
Tehát a nemzeti szuperkupákat is ilyenkor játsszák, ugye? Tehát ez ennek van. De ez ugye nem is...
Leszembe az Atén ugye így bukta ezt el, szegény Varga Barnabásra nem 11-est kell rugni, hanem fejelnie kell
valószínűleg. A kipattanót, amikor Kongó király lett, hát most az itt ugye ezt nem tehette össze, meg, igen. Hát 10-ből egy hibás 11-es volt, az ugye pont az övé, de majd a bajnokságban azért kárpótolja az aténiakat. Csak azt akartam mondani, hogy az ötlet maga nem is az UEFA-é, mondjuk persze a BEC ötletese az UEFA-é, meg az aranylabda ötletese az UEFA-é, ezeket általában mindegyiket újságírók találták ki. Ezt nem tudom, ki találta ki, de 70-es évek elején rendezték az első szuperkupát. Hát persze, de lényeg az, hogy az UEFA gyűszak gyorsan ráharapott. És talán már a második alkalommal már saját égisze alatt tervezte. Olyan extra rangja ennek sosem volt, de azért a figyelem ráirányul, főleg mert még egy ilyen viszonylag futballhiányos időszakban rendezik mindig meg, és akkor ez olyan, mint egy ilyen gongütés, hogy na, akkor elkezdődik az idény, mint ahogy mindjárt kezdődnek is a nagyobb bajnokságok.
Hát én ahhoz kapcsolódnék, amit itt mondtál most, ugye, hogy mikor érkeztek vissza a játékosok, tehát ugye azért panaszkodott, hogy volt, aki hétfőn.
Igen.
Tehát azért túl sok idő nem volt. Ez viszont ugye szó volt arról, hogy beszélünk arról, hogy miért van a Párizsnak esetleg ilyen nagy ereje. Hát most onnan indulunk, ahonnan sajnos fociba el kell indulni, hogy ugye van egy olyan anyagi tőke a Párizs mögött, ami szinte kimeríthetetlen. Ebből adódik az, hogy tudnak igazolni, ehhez hozzáteszel egy profi stábot, és utána
azért látszott, hogy ehhez kellett ehhez egy hozzá... Luis Enrique, mert igen. Ugye évekig volt ott nagyon sok pénz, és elképesztő gárda, és ugye amikor elkezdte sztártalanítani a PSG-t...
Jó, a Real Madrid gyakorlatilag csak azokban az években nem nyert semmit, amikor egyszerre volt ott a világ.
Igen.
Nem mondom, hogy a 7 legjobb, vagy 6 legjobb, de a 6-7 legnevesebb és legeladhatóbb játék, mert a galaktikusok ugye 2002-ben nyertek egy BL-t, de amikor már Ronaldo is ott persze. Volt, mindenki, akkor már nem nyertek BL-t, ja, és ez a PSG csapat... sem nyert Messivel BL-t. Meg,
ezt mondom, hogy igazából a csapattá érése az Enrique alatt indult.
Így van, és akkor ezért mondom ezt a nagyon jó stábot, és akkor utána még azt szokták mondani a Párizsban, azért vonzerő Párizs is egy kicsit, és most egy kicsit vissza
Debrecenre egy kicsit,
amikor mondtát, beszéltünk arról, hogy hát ugye Debrecenbe kit viszel, stb., de azért például Párizsnak azért van vonzereje. Tehát sok minden van, ami adja ezt az erőt. Most pillanatnyilag ezek alapján látom én azt, hogy így lett egy szuper.
Meg nem mindegy, ki a legnagyobb sztárod, vagy kik a legnagyobb sztárjaid, mert mondjuk Kvaratskheliának a VB-vel nem volt különösebb tennivalója, igen. Tehát ő nem hétfőn jött vissza, és igen. Ez látszott is a pályán is.
De majd jön velünk szembe össze a válogatott. Úgyhogy azért ott kapjuk
és
a szemagunkat.
És kullog haza utána.
Egészen elképesztő, mikor olvastam, hogy 13. trófája ez Enriquének a Párizsal. Világos, hogy otthon uralnak minden, de akkor is ez szenzációs. Én is teljesen egyetértek veletek, hogy ez egy eklatáns példája, hogy az anyagi tőke önmagában nem elég, szükséges feltétel a legmagasabb szinten, de kellett hozzá egy olyan szakmai stáb, amely egyrészt kihasználta azt, hogy ilyen középpályás sora van, és szerintem az egész játékot, az átmeneteket, az oldalpasszokat, még a kapuskirúgások hosszát is a középpályásra építette Luis Enrique, és tényleg olyan egyéniségek vannak a támadósorban, akik egy az egyben meg tudják verni az ellenfelet, de szó sincs egyénieskedésről a legtöbb esetben. Nagyon jó nézni ennek a PSG-nek a játékát, és ez valamilyen történet, ami azért szívmelengető, hogy nem mindig a legjobb egyéniségek teszik ki a legjobb csapatot, hanem kell itt valami más is. Ettől függetlenül a triplázás szerintem földön túli bravúr lenne. Nem gondolnám, hogy mondjuk ez a PSG annyira kiemelkedne az európai mezőnyből. Lásd, az előző évadban a Bayern nagyjából hasonló szintet képviselt, angol csapatokkal mindig számolni kell, de ettől függetlenül
és nem tudhatjuk, elképesztő. Hogy mi lesz majd ugye a feltámadó ugye Real Madriddal, ami
igen,
azért
hát ugye azért a nyári igazolások alapján hát
vagy a Liverpool-ra.
Vagy a Liverpool-ra.
Ki tudja.
Hát igen. Igen, most éppen ez utóbbiban még nem láthatjuk bele annyira ezt a potenciált, de bármi lehet, és hát a Liverpool és persze az angol csapatok is ezt mindig hozhatják. No, hát akkor, ha már Párizs szóba került meg a párizsi vonzerő, akkor lépjünk egy picit arrébb a Saint-Denis-be, ugye Párizs mellé, és nézzük meg, hogy mi is történik az úszó Európa-bajnokságon. És kezdjük talán most itt a csúcsról, meg arról, hogy mi lehet Kristófról kiderült, hogy megvan a nyelve.
Nem vitt el a cica.
Tudtuk, hogy tud beszélni, de, na, de hogy akar is, az egy egészen más dolog. Ugye nem vitt el azért túlzásba, de azt gondolom, hogy amire szerintem eddig is bevők lettünk volna, és nem is kellett volna több, csak hogy egy kis szakmai, hogy bármi, hogy hogy érzed, hogy mit szeretné, mivel foglalkozik. Szóval ez nagyon jó, és nem is nagyon akarok ebbe belemenni, mert sokkal többet mond mindaz, amit a medencében csinál. Szerintem legyünk hálásak Szabó Álmosnak, hogy ő képes volt Milák Kristófban megtalálni, vagy segített Milák Kristófnak magának megtalálni saját magában azt az éjséget, ami most például egy ilyen 100 gyorsot kihoz, hogy bemegy 47 másodperc alá. Hát döbbenet. Mit szóltok ehhez?
Hát Zsuzsi, most amit mondtál, egyébként megint vissza kell kapcsolódnom arra, hogy nagyon egyetértek veled, de például amiatt, hogy mondtad, hogy a szakma. Most nézzük meg pont a Kós Hubertnek az esetét. Ugye az első napon világcsúcsot szeretett volna úszni, másnap aranyérmes lett, már másképp úszott. Na de ő ezeket mind elmagyarázta a tévénézőknek. Ő mind elmondta, de mennyire jól esik
hát
az. Nem gondolod, mennyire jól esik az embereknek az, hogy tudják azt, hogy mi történik. Tehát, hogy akkor most miért nem lett világcsúcs? Mert elmagyarázta szépen, hogy most ő első nap van lehetősége, kipróbálja azt a taktikát, amit szeretne. Nem jött be, most második nap, oké, aranyérmes lett, és gyönyörűen szépen elmagyarázta és az embereknek, nem?
Abszolút.
És elmondta, hogy...
Hát Milák Kristóf, Kós Hubert, meg Kós Hubert. Igen. Ez egy jelentős különbség.
Igen, és akkor elmondta azt, hogy megvan a tanulság, levontuk a tanulságot, sajnos a világcsúcsot akarok dönteni, ugye egy cápamezes világcsúcsot, ugye itt pont ellen. Erről van
abban
szó.
Abban sok van már.
Igen. Így van, tehát most nem egyenrangúak a vízben. Akkor azt mondja,
amit
hogy első...
Világ tud a legjobban, mert ugye ő
neki
is az volt.
Az volt, igen.
Igen, hogy első perctől kezdve sajnos jövőre a VB-n bele kell adnia mindent. Nem fog tudni taktikázni, ha világcsúcsot akar úszni. Ennyi. De most én pont erre mondom azt, hogy én nagyon nem értettem egyet azzal, meg nem értek egyébként se egyet azzal, hogyha a Milák nem nyilatkozik, nem velünk szúr ki,
ja,
hanem a nézőkkel.
Hát persze,
ez nem a mi, persze. Nem a sportújságírók, ez nem a mi ügyünk. Mi csak egy
közvetítő ellen vagyunk ebben,
semmi
persze.
Más.
Igen, de most jussunk végül Igen. is arra a konklúzió, de hogy nagyon jó, hogy már ott tartunk, hogy végül is, ha nem is lehet azt mondani, hogy regényt mondott bele az aktuális mikrofonokba, de azért egy pár szerintem jókedélyű és szakmai mondatot, és ez bőven elég.
És 3-4 óra múlva Kós ellenében is, mert nem csak ketten lesznek ott a medencébe, akár lehet két ér, két magyar érem is.
A favorit száma.
És, amit, de ugye Milák a második idővel döntős, Kós a negyedik idővel, de Milák 3-4 órával a 100 gyors döntője után úszta az elődöntőjét, Kós meg 1 órával a 200 hát döntője után úszta, tehát hogy valójában mit tudnak. De ez a Noé pont is egy egyszerű gyerek, akit meg kéne verniük, úgyhogy ez egy elég szép menet lesz. Azt tudom, hogy Kós is nagyon készül, hogy pillangón
ő kapja. Hát mert azt mondja, ez a kedvenc száma. Hát értitek ezt? Hát
az
valaki...
ember, aki háton mindenkit agyonver, és közben nem szeret háton úszni, hanem ő pillangózó lélekben.
Igen, de mondd meg!
Miközben már ugye azt is mondta, hogy ha Milák egyszer hajlandó lenne úszni a vegyes váltóba, ő úszna mellen is, mert mellen egyetlen emberünk sincs, de vagy a vegyes úszás miatt Kós azt is edzi. Tehát én Kósban ezt nagyon bírom, hogy az aztán
bármikor,
de hát vannak kétségeim, ezt ne felejtjük el, hogy van egy 4x100-as gyorsváltónk, amelyben Kós sem úszott délelőtt, így is döntősök vagyunk. Este
egy
úszni,
másik, igen.
Az öccse, igen, aki viszont este nem fog úszni, de Kós este úszik, de azért van német Nándorunk, Szabó Sebastianunk, de nem tudni, hogy lesz-e Milákunk. És mert Világ nem mondott igent arra, hogy ő úszna váltott. Első döntő a 100 pillangó, az utolsó azt hiszem a 4x100, tehát attól gond nélkül úszhatna.
És szerintem nagyban azon múlik, hogy sikerül az a 100 pillangó, hogy milyen döntés
hát én is így gondolom, de ugyanakkor meg nehezen bújjon. Hát, az egy konkrét megalapozott, nagyon komoly éremesély, ha Kós mellett Milák is megérkezik abba a váltóba. Ha a Milák nem lesz ott a váltóba, akkor azért a nagyon éremesély nincsen.
Én még egy percre hagy szóljak hozzá, mert én 14 éves volt a Kós Hubert, amikor csináltam vele interjút, és a Magyarovics Zoltán, az edzője, akkor azt mondta, hogy olyan ritka úszó, akinél nincs lukasszám.
Ja.
Tehát, hogy az első perctől kezdve olyan volt, sőt, akkor 14 évesen a hátot szerette a legjobban, de azt mondta, hogy majd észre fogunk dönteni később, azóta elmúlt 9 év, ugye?
És most már nem szereti, most csak olimpiai bajnok.
Most már csak így van.
Igen.
Tehát innen jó, indult,
de,
hogy
de,
ő...
De felnőttként vegyesúszóként robbant be, hát ne felejtsétek el.
Ezért volt eleinte vegyesúszó. Mert hogy nem akarták, tehát a döntést
és
akarták...
És Bowman kezdte el a hátúszást vele igazából.
Így van. Tehát a döntést akarták minél jobban kitolni.
Kerestek egy olyan szakágat, ahol úgy érezték, hogy oda lehet érni. Hozzáteszem, hogy vasárnap persze, mert ugye Kós megmondta, hogy végigúszta az étlapot, a 6 számra nevez, abból 5-ben fog indulni, de csak az utolsó pillanatban dönti el, hogy 100 háton vagy 200 vegyesen úszik a végén. Én szerintem 200 vegyesen fog úszni, ott Marsan nem lesz, azt azért tegyük hozzá, 200 vegyesen fog úszni, és szerintem azzal fogja befejezni az EB-t a 200 vegyes aranyérmével természetesen.
Simán lehet, simán benne van. Van neki olyanja már,
úgyhogy igen. Van még az antivilágból. Mert azért ő már itthon Európa bajnok volt, nem kellett ahhoz Bowmanig futni, olimpiai bajnok Bowmannel lett, ezt tagadhatom.
Így van, és akkor vegyeshúszóként lett ugye Európa bajnok. Szóval akkor még egy pillanatra, Gergő, kanyarodjunk vissza a világhoz abban a tekintetben, hogy az, hogy megjött a kedve, de az, hogy mondjuk így ússza le a 100 gyorsot, ami ugye nem alapvetően az ő favorit száma, de abban is én látok egyfajta étvágy megérkezést, hogy egy másik versenyszámban juthat a világ legjobbjai közé, és ez már régi dolog, hogy ő nagyon szereti a gyorsot és a 100 gyorsot, amivel jöjjük meg a királyszám, és ahhoz a technológiához, ahogy az ő vállai meg mindenre be van, tehát az egész lénye a víz fölött tulajdonképpen szinte egy ilyen légpárnán úszik, hát ez döbbenet.
Most azt akartam mondani, hogy meglepett ezzel az idővel, de Sós Csaba mondta, hogy Milák esetében nincs olyan meglepetés.
Nincs olyan idő.
Nincs olyan idő, nincs olyan teljesítmény, nincs olyan választás.
Semmi.
Gyakorlatilag tényleg a zseni az a jelző, amit az ő esetében mindig újra meg újra elmondunk, és tesszük ezt nagy boldogsággal és büszkeséggel. Úgyhogy káprázatos volt, nagyon jó volt tegnap azt a döntőt is látni. Meg alapvetően, hogyha még idehozhatom Jakl Vivien, Sárkány Zalánt, nem akarok kiadni senkit, de annyira jó a magyar úszócsapatnak napról napra látni azt, hogy a fiatalok is már ott vannak, szinte mindenki gyakorlatilag a középdöntőben, és az, hogy a nagyon sok döntősünk van, és rengetegen úsznak egyéni csúcsot, ami mondjuk Németh Nándor esetében országos csúcs is volt, ugye igen. Aztán Milák Kristóf esetében megint csak.
Igen, átvettem.
Igen, úgyhogy azért ezek mind nagyon-nagyon
jó történetek. Mi nem vagyunk egyik ők sem, de mi azért ez nagyon jól néz.
Kosnál meg Európa csúcs volt.
Igen. Kos esetében
igen.
Európa
igen.
Csúcs.
Tehát én örömmel nézem ezt a kis, hogy mondjam, száz gyorsan való rivalizálását a zseniális Németh Nándornak is, persze Milák Kristóf. Lehet, hogy belül ők ezt annyira nem kedvelik, de szerintem nagyon jó.
Hát most a nyilatkozat a Nándinak volt.
Igen, volt egy picit ilyen, ugye? Igen. Egy
szerintem ez teljesen természetesen. Most induljunk ki abból, hogy amikor Egerszegi Krisztina, aki azért Egerszegi Krisztina, tehát a minden idők, és úgy minden idők, hogy hát természetesen, mint hogy 120 évig élt a 200 hátas világcsúcsa, amit ugye Kösti Kaventry, a mai Nobel-nök javított meg, és akkor aztán Egerszegin, akin aztán nála nagyobb tündér nem kell. És még az Egerszegin is. Tehát ez egy sportolónak.
Még az Eger sem
mondta azt, hogy hát ez persze ez a világ rendje, természetesen szívből gratulálok, hanem mondta, hogy hát azért ez nem annyira jó érzés, és ezt én maximálisan igen. Megértem. Ráadásul most azt, hogy Németh Nándor egyébként milyen viszonyt ápol Milák Kristóffal, az abszolút az ő dolguk, de azt, hogy a frissen úszott rekordomat világgyorsan elveszik, én azért ott nem várom el, hogy az tapsoljon neki.
Nem, persze, de nyilvánvalóan, hogy mondjam, tehát a teljesítményjavulásához,
szóval
a teljesítményjavulásához ez egy egészséges rivalizálás, nyilván.
És bocs, ami... és akkor ilyet olvastam valamik, én vagyok a vihagy kommenteket olvasok, én nem nagyon szoktam, de speciális ezt pont olvastam, hogy hát a riporter szégyel meg, a riporternek mit kellett volna kérdeznie? Hát nyilván ezt, nem?
Nem tudod más. Ez volt a történés.
De ne felejtsétek, igen, ezt akarom mondani, tehát a kommentelőknek köszönjük szépen, ezt tudjuk jól, hogy ők mindig jobban tudják. Nem ők állnak ott, nem ők tartják a mikrofon, stb. Viszont ha már a zseniről beszéltünk, akkor van szerintem a nem is azt mondom, hogy a zseniségnek, a nagyságnak más megnyilvánulása is, amikor valami tartósan egyre jobb és jobb, és eljut oda valaki, hogy a 8. világeseménye szerzett érme Európa bajnoki arany. Halász Bence, egyik nagy kedvencem, mert Halász Bence nem csak, hogy egy fantasztikus sportoló, hanem egy hihetetlen ember, egy elképesztő. Azt mondtam tegnap, amikor arról beszélt, hogy ő mindig oda szokott menni a Macához, ugye Németh Zsoltról beszélünk, természetesen maga is világbajnoki ezüstérmes, csodálatos dobóatléta volt.
Melyik városból?
Hát mit? Hát természetesen.
Na jó, 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 hát csak ez sosem szabad. Ez nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Természetesen. És a dobóiskola. És a dobóiskola. És azt mondta, hogy mindig oda szokott menni, és megköszöni a felkészítést. Pedig hát ez tart egy ideje már, és gyakorlatilag jobban ismerik egymást bárki másnál. És szerintem ez annyira pozitívan old school nekem, hogy ezek a dolgok még így fennállnak. Szóval eljutott Halász Bence odaba megérdemli, ráadásul nem is akárhogy, 84-25.
Hát ez már Katzberg.
Ez már Katzbergi szint.
Jó, Katzberg kicsit többször dob ekkorákat, de majd Bence is fog, meg nem kell többször dobni.
Nem kell többször.
Egyszer kell dobni, mondjuk. A csak pillanatban. Csak akkor. Elbén nem fogja megvenni Katzberget, ugye, azt tudjuk, meg kanadai, de mi van, ha mondjuk az olimpián trafál, és innentől ez nem irreális.
A mi vanra, hagy mondjam azt, amit egyébként Német Zsolt mondott, hogy az az egy bizonyos dobás, az az ötödik, ami ezt a 84-25-öt hozta, ugye, azt mondja, hogy szerinte az ő tapasztalatai alapján 5-6 ilyen dobás jut egy klasszisnak egy karrierbe. A kérdés, hogy az mikor van. És hogy ebből egy most nagyon-nagyon jó pillanatban.
Hogy a sugárúton dobja egy ködös keddi délelőtt szombat helyen, vagy az olimpiai döntőben. Szóval, hogy
ez a nagyon nagy kérdés, és én szerintem ebben fantasztikus azt látnunk, hogy Halász Bence évről évre egyre kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt, és téthelyzetben dob egyre nagyobbakat, úgyhogy mindig szépen a nagyot dob. Tehát szerintem ebben megvan a potenciál, hogy ez akár a világdöntőn, ami közeleg, akár egy jövő évi, ugye klasszikus világbajnokságon, és uram, bocsán, mondjuk a Los Angeles-i olimpián megkövetkezzen.
És Katzberget kicsit erősítgetik, így viszont szerintem ebben van szansz, mert így nem biztos, hogy majd tud annyit pörögni dobás előtt, lehet, hogy innentől kezdve elveszik az a fajta technikája, nem értek el hozzá, csak olvasgattam erről, és ez ad Halásznak esélyt. Egyébként az megvan, hogy a, nem tudom, már harmadikra, vagy ugye dobott ott egy kisebbet is, de dobott egy 81 körülit, de az hálót ért.
Igen, úgy
hát volt neki egy dobása, ami hálót érve lett az egész verseny második legnagyobb, illetve a harmadik legnagyobb igen. dobása. Az hova ment volna? Az is ide ment volna nagyjából.
Igen, mert abban van már egy gigszer ott. Ami
igen, tehát az lelassítja.
Egy hálót érő dobás volt 80 fölött.
Óriási. És ugye mindig beszélünk, és nagyon jó, hogy Zsuzsi is ezt kiemelted, a technikai felkészítésről, a fizikai felkészülésről, az, hogy az edzői stáb segítségével tényleg megtanult minden körülményhez alkalmazkodni, de legalább ennyit számít a versenyzői alkat abban, hogy akkor dobd a legnagyobbat, amikor kell, és a mentális erő, ahogy mondjuk Báthori Liliánát mindig mosolyogva látjuk neki futni, úgy Halász Bencén pedig mindig a nyugalom érződik, és az elképesztő koncentráció, és nem lehet semmilyen helyzetben kizökkenteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is példaértékű, és ez a kiegyensúlyozottsága, hogy a személyiségén érződik, úgy az eredményein is.
Német Zsolt csak ennyit írt nekem a verseny után, a gratulációmra, hogy tökéletes verseny volt, ezt egy edző szerintem nagyon sokszor nem írhatja le, de most én is azt mondtam, hogy ez ennél
azt mondta, hogy flóban volt végig.
Nem lehet megfogalmazni.
Végig Bence flóban.
És ugye Zsuzsi, itt mondtad ezt az old school-t, hát nem old school vagy, hanem én mindig hozzáteszem, hogy a végén mindig az ember dönt.
Egyetértek. Na hát akkor azt hiszem, hogy ez megadta a végén a hogy úgy mondjam, az záró gondolatot, és ebben maximálisan hiszek, és Halász Bencének tökéletes példája. Innen is még egyszer szívből gratulálunk nekik, nektek meg köszönöm. Gyészabó Csilla, Elpap István és Patai Gergely volt itt velünk a Nemzeti Sportkörben.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's a grip now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now.
Just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you wonder about me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me, baby, just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you like to buy me flowers, just go ahead now, and if you talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. And if you'd like to tell that baby, just go ahead now. If you want to buy that flowers, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, baby, just go ahead now.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ha tovább jut az FTC az Európa Liga rájátszásába, már biztosan alapszakasz szereplő lesz valamelyik nemzetközi kupában. A Fradi egy gólos előnyből várhatja a Górnik Zabrze elleni visszavágót. Kezdés 19 órától. A magyar bajnok Eto viszont hátrányban van. A lett Riga ellen kizárólag győzelemmel maradhat esélye a Győrnek a Konferencia Ligában. 20 óra 30 perctől közvetítjük a mérkőzést. És ne feledjék, az úszó és atlétikai Európa-bajnokság eseményeit is hallhatják a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A Ferencváros férfi kézilabda csapata kissé átértékelt célokkal kezdi meg a 2026-27-es idényt. A közeli és a távoli jövőről Bera Emese beszélgetett a vezetőedzővel, Kis Györggyel.
Azt gondolom, hogy egy alaposan átalakuló ferencvárosi férfi kézilabda csapat élére pont egy olyan edző kell, aki szinte az egész életét játékosként is, edzőként is a Ferencvárosnak szentelte. Csak egy apró adalék, hogy már akkor 1990-ben volt egy ifjúsági csapat, amelynek a vezető edzője volt, amelyben benne volt a női csapat legendás edzője Elek Gábor is. Szóval amikor érkezett a felkérés, akkor sokat kellett, vagy szabadott sokat gondolkodni azon, hogy elfogadja, mert azt azért tudni kell, hogy főleg eddig utánpótlásban dolgozott.
Nem gondolkoztam. Az eredeti felállás az az volt, hogy a tavalyi NB1-es U20-as csapattal játsszuk majd az első osztályt, csak közben az egyesület vagy tárgyalások folyamán maradtak az idősebb játékosok közül 8-an. Tehát ők mindenképpen így erősítés. Tehát az első célom nekem is az volt, hogy maradjunk életbe. mert pont ebbe az 1990-es bajnokcsapatot, akkor az egész férfi kézlabdát megszüntették, tehát csak úgy voltam vele, hogy van egy év, hát ha lesz olyan pozitív változás, hogy tovább tudja folytatni a férfi kézlabdát a Ferencvárosban.
Ugye ezért a nyilvánosság egy picit talán kimaradt abból, hogy mi ment a háttérben. Azt tudtuk januárban, hogy Pásztor István nem marad a vezetőedző. Utána azt gondoltuk, hogy Kilvinger Bálint lesz majd, aki időközben a Sziget-Szent Miklóshoz igazolt. Önnek mennyi ideje volt? Nyilván nem szeretnék titkokat kihúzni önből, de amennyi ideje volt átgondolni ezt az ajánlatot, az sok volt, vagy csak a nyilvánosság nem tudott ezekről a tervekről és tárgyalásokról?
Egy nap volt. Tehát Pál László, aki a vezetőnk, ő megkérdezte tőlem, és akkor mondtam, hogy természetesen vállalom. Csak mondom, közben, amiről én nem tudtam, így a tárgyalásokat a játékosokkal, csak folyamatosan mindig kaptam, hogy marad a Nagy Bence, marad a Lékai Máté, és akkor a végére kialakult, hogy végül mennyien maradtak. És hát nyilván akkor egy picit át kellett úgy gondolni, hogy kevesebb fiatal, mert mondom, az elején úgy volt az egész 20-as csapat följön az NB1-et játszani.
Akkor ez nem is feltétlenül csak pozitív, hogy maradtak idősebb játékosok, hiszen itt azért össze kell gyúrni a csapatot, egyszerűbb lett volna, hogyha csak a fiatalok maradnak?
Nem, mert mindenképpen pozitív. Hát először is a játékosokról van szó, akik lehúztak több mint 10 évet az NB1-be, és azt tudom mondani, hogy majdnem mindegyik pozitív hozzáállású, tehát egy győzni akaró játékos, és nagyon jól segítik a fiatalokat, tehát itt mentorálják őket, segítenek, tanácsokat adnak. Szerintem jó kis közösség kezd kialakulni.
Ugye július végén elkezdték a felkészülést, tehát azért jó pár edzésen túl vagyunk, sőt felkészülési mérkőzésen is a Nekát sikerült megverni. Nyilván ott is volt egy vezetőedzőváltás, mert ott Csótonyi László lett a szövetségi kapitány, de ez azért nagyon jó előjel a jövőre nézve.
Egy edzőmérkőzésnek fogtuk föl, majd egy bajnoki meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. A Neka is szerintem változott sokat, sőt azt mondom, hogy gyengült, mert három olyan belső emberük elment, akik meccsenként 15-16 gólokat lőttek, tehát meglátjuk, hogy ők is, hogy milyenek lesznek. Tehát nekünk mindenképpen pozitív volt, mert sikerélmény volt. Épp mondtam a srácoknak ahhoz képest, hogy az első mérkőzés volt. Jól teljesítettek, a fiatalok is jól szálltak be, mert azért mondom, hogy meglátjuk a következőket, de ez mindenképpen sikeres volt.
Úgy fogalmazott, hogy a fiatalok is jól szálltak be, akkor ez azt jelenti, hogy alapvetően azért a rutinos játékosok az első játékosok, és a fiatalok pedig majd beszállnak?
Hát azt tudom mondani, hogy nagyobb százalékban igen, de lehet, hogy lesz olyan, hogy ma melyik fiatal a kezdőbe lesz, vagy kap szerepet taktikai okokból, tehát hogy utána tudjam úgy forgatni a csapatot, hogy mindegyik felállásban esetleg legyen fönt egy-két rutinos játékosunk.
De egyébként ez volt kezdetben a legnagyobb feladat, hogy összegyúrja a fiatalokat és az idősebbeket, rutinosabbakat?
Hát megmondom őszintén, hogy jó pár játékos egyébként a sérülések vagy a tehetségüknél fogva már edzettek fönn a felnőttel, nyilván nem mindegyik. Hát én nem vettem észre, hogy ez nagyon nehéz feladat lenne, mert mondom pozitív, tehát a fiataloktól tudtam, hogy oda teszik magukat ezerrel. Az idősekről is azért ismerem őket évek óta, sejtettem, hogy körülbelül ilyen lesz a fogadtatás, tehát mondom, hogy jól állnak hozzá.
De nem túl nagy lépés ez a fiataloknak, vagy túl sok fiatalnak, hogy hirtelen azért itt akár alapemberek is lehetnek egy NB1-es csapatban?
Hát lehet, hogy soknak tűnik, de azt veszem, hogy van olyan, aki már 2 évet játszott a felnőtt másodosztályba, és tavaly is úgy volt, hogy elindultunk, bennmaradás volt a cél, és szépen fejlődtek a gyerekek, és a tavaszi bajnokságban nagyon szépen játszottunk, jó eredményeket hoztunk, tehát egy Eger feljutó, Egerrel x-eltünk például Egerbe, a Debrecen megvertük, aki szintén ott volt az élmezőnyben, tehát én szerintem most megmutatja majd az a játékos, hogy ki az, aki tényleg tud majd első osztályban hosszú távon szerepelni.
Hogyha korábbi célkitűzésekről beszél, akkor idén még a célkitűzések, olvastam az első interjújában, hogy úgy fogalmazott, hogy a biztos bennmaradás. Ezt kell egy ilyen átalakulás után mondani, vagy valóban úgy érzi, hogy ez lehet az elsődleges cél a bennmaradás?
olyan szeret nem is az idősebb játékosokra, hanem ezzel egész csapatot összesen, hogy levegyem róluk a terhet, de meg így is gondolom egyébként, hogy bármi lehet, tehát a lekopogom, hogy ne legyen ilyen, hogy a valamelyik meghatározó játékosunkkal valami gond van, mert tavaly is volt például Nagy Bence 3 hónapig sérült volt, akkor volt egy Győri Matyi helyette, tehát meg tudta oldani akkor a vezetőedző. Most nehezebb lenne, de én bízom benne, hogy nem lesz ilyen, és hát azt a srácok is közösen megbeszéltük, hogy ha tudunk, minél előbb fogunk végezni, de hát ezt jelöljük ki célnak, maradjunk benne biztosan, és aztán meglátjuk, hogy utána többi hogy alakul.
Ugye nyilván nagyon sok az új játékos, ön is új vezetőedző, de azért, hogyha Ferencvárost összességében nézzük, akkor azért régen volt ilyen, hogy egy férfi csapat úgy vágott neki a bajnokságnak, hogy a bennmaradás a cél.
Hát régen volt, de ennek idején még, amikor a Matics volt itt az edző, és átvette a csapatot, akkor is ez volt a cél, és akkor önben tartottak, úgy erősítettek, és következőben a játékosokat hoztak, például Harsányi Geri, meg még mások, hogy aztán a harmadikok lettek egy vagy két év múlva a bajnokságban. Hát aztán, hogy most én nem azt mondom, de induljunk ebből, hogy maradjunk be biztosan, az utánpótlásunknak legyünk meg ott, hogy ők föl tudjanak nézni, hogy be lehet kerülni a felnőtt csapatba. Nyilván egy ilyen jellegű csapatban, meg a miénk, meg a középcsapatokban nyilván könnyebb bekerülni, mint egy Veszprémbe, vagy a Pikszegedbe, de hát ott is azért egy-két szélső azért beszokott kerülni. Tehát ez lenne a fő cél, hogy itt a utánpótlásunknak legyen egy olyan felnőtt csapata, ami célként lebeket, hogy ők fejlődnek és tehetségesek, akkor ide föl tudnak kerülni.
Azt is nyilatkozta, hogy az elsődleges cél mindezek mellett, hogy élvezzék ezt a szezont a játékosok. Ezt hogy kell érteni? Az, hogy az eredmény az nem annyira fontos, vagy kevésbé fontos, mint hogy valóban egy jó hangulatú csapat alakuljon ki, és akkor a célkitűzéseket majd lehet emelni a következő szezonokban.
Én a jó hangulatot azon értem, és nyilván ehhez majd eredmény is kell. Tehát, hogy a maga a felkészülések, tehát az edzések, az edzésen kívüli ilyen közös programok, amik folyamatosan alakulnak, több ilyen csapat összetartónk lesz már, hogy az idősek meg a fiatalok között, és az idősebb játékosoknak volt ez az ötlete. És nyilván akkor lesz jó hangulat, mert edzése lehet jó hangulat, ha nem jönnek hozzá az eredmények, de a kettő már azt mondom, hogy nagyjából úgy találkozik, akkor biztos, hogy egy jó kis csapatszellem, meg egy jó hangulatú csapatunk lesz.
Erről még jövő időben beszél az eddigi tapasztalatok, akár edzéseken, akár mondjuk egy felkészülési mérkőzésen mit mutatnak, hogy ez azért úgy megvalósulhat?
Igen, teljesen ezt mutatja, tehát a játékosok szívesen jönnek edzésre, azt mondom, hogy mindenki jól dolgozik, és mondtam is nekik a múlt héten a NECA meccs után, hogy egyelőre teljesen elégedett vagyok, remélem mondom, egy pár hónap múlva is majd ezt fogom mondani, és ezen benne értem azt is, lehet, hogy a jó hangulat, meg a ugyanakkor mellette azért jöjjenek az eredmények, és akkor lesz az egész egy teljes.
Hogyha már Lékai Mátét említette, ugye azért az utóbbi években a válogatottban is egy olyan szerepet töltött be, hogy nyilván a pályán is mutatta azt, amit ő tud, de leginkább a pályán kívül egy ilyen mentor szerep hárult rá, és talán az előző években itt a Ferencvárosban is ezt mutatta. Őre ilyen szempontból is nagyon nagy szükség van, vagy ilyen szempontból lehet, hogy még nagyobb szükség van?
Hát mindenképpen, mert azért a Máténak a, nem tudom, 25 éves kézlabda múltja által, tehát azért vegyük azt, hogy most már azért nehezebben mozog, de egyébként reméljük, hogy lesznek olyan mérkőzések, amikor tud segíteni, de azt tudom elmondani, hogy most 2,5 hete edzünk, és ez teljesen maximálisan fölvállalja, tehát segíti a fiatalokat, úgy látom, hogy ő is jól érzi magát, és akkor a jövőt meglátjuk.
Ő nem játszott egyébként ezen az edzőmérkőzésen, ennek van valami oka, akár sérülés, akár más?
Hát annyi, hogy elkezdett edzeni, és kicsit túl lett terhelve a térde. Most megbeszéltük a gyógytornásztal is, meg a Vátéval is, hogy neki egy külön edzésprogramot állítunk össze, ami mondjuk van egy labdás edzés, akkor következő nap egy gyógytorna, megint egy labdás edzés. Természetesen az erőléti munkát azt elvégzi, nyilván azt is, hogy ezt a sérült ízületekre azért vigyázzunk. De most már elvileg ma fog edzeni, a héten is úgy volt, hogy hétfőn edzett, két napot gyógytornázott, ma fog edzeni, meg holnap is.
Ez mennyire nehéz egyébként, hogy nagyon sok fiatal van, akiknek nyilván teljesen más jellegű munkára van szükségük, mint az egy-két nagyon rutinos játékosnál?
Hát én azt a rutinosabb játékosoknak megmondtam, hogy hát, láttam nyilván a tapasztalatból, hogyha valaki nagyon elfáradt vagy olyan van, mondtam, hogy nyugodtan szóljanak, mert a fiatalok azok hozzá vannak már szokva, hát nálam edzenek egy-két-három éve, náluk tudom, hogy vegyük azt, hogy majdnem meg lehet őket szakítani. Tehát az idősebb játékosokban meg megbízom abba, hogy a rutinjuk, meg a tapasztalatok alapján, amikor kellene nekik egy pihenő, vagy akár edzés közben esetleg egy 5-10 perc pihenő, akkor azt megadjuk nekik. Tehát ezt mondtam, hogy döntsék el, biztos vagyok benne, hogy egyik se azért nem akarja, mert nem akar dolgozni.
Akkor nagyon demokratikus itt a hangulat, tehát a játékosok ugyanúgy szólhatnak az edzőnek, és ezt figyelembe is veszi, mint amennyire szólhat az edző a játékosoknak.
Én mondtam nekik, hogy demokrácia van egy szintig, és egy szint után megszűnik a demokrácia, akkor az van, amit én szeretnék teljesen. Nyilván, ha én nem venném figyelembe az időseknek a tapasztalatát, meg a véleményét, akkor szerintem egy ilyen beskatujázott edző lennék, tehát vagy csak saját fejem után megyek. Én elfogadom bárkinek, amit mond, csak mondom, egy idő után megszűnik a demokrácia, tehát amikor egy olyan szituációba kerülünk majd, akkor az van, amit majd én, amit szeretnék.
Ugye itt az edzőkérdés kapcsán már beszéltünk arról, hogy voltak olyan dolgok, amik nem a nyilvánosság bevonásával zajlottak. Most minden rendben a Ferencváros házatáján már, mint ami a férfi csapatot illeti? Minden nyugodt, a körülmények adottak?
Hát pillanatilag úgy tűnik, hogy igen, aztán, hogy menet közben lesz a változás, remélem, hogy nem lesz, de pillanatilag, ahogy elindultunk, meg a klub megegyezett a játékosokkal, én nem folytam bele, mai napig nem is tudom, meg nem is akarom tudni ezeket a megegyezéseket. Nekem úgy tűnik, hogy most rendben van, én bízom benne, hogy ezt az egész szezonban így lesz, esetleg még a szezon közben, hát ha bejön egy szponzor, vagy olyan, hogy továbbiakban lehessen egy picit magasabb szintre lépni, hát ez majd a jövő zenéje lesz.
Tehát ez a bizonytalanság, ez nincs rajta a játékosokon, nincs rajta a munkán, semmi?
Pillanatilag nincs egyáltalán. Tehát tényleg dolgoznak rendesen, mindenki nyugodtan jön be, tehát azért mondom, ezek a majdnem 3 hétnek a tapasztalata az pozitív, hát reméljük, hogy ez kitolódik majd egész évre.
Egyre közelebb kerülünk a bajnoki rajthoz. Önnek is akkor ez az első NB1-es mérkőzése lesz vezetőedzőként?
Nem, mert 90-ben volt már, amikor a felnőtt csapat ilyen megszűnőben volt, hogy akkor a ifi csapattal már felnőtt meccsekre mi mentünk az NB1-be, az Ele Gabiékkal, Ele Gabi Mezericsi, akiből válogatott lett. Tehát ott már voltam NB1-es edző. Vegyük azt, hogy ez elég rég volt, tehát akkor most az vegyük azt, hogy egy újjászületése, így hívjuk.
És egyre nagyobb az izgalom valóban? Önben is?
Megmondom őszintén, különösebben nem stresszelek. Tehát nyilván lesz bennem majd egy mérkőzés drúg meg, de most úgy vagyok vele, hogy az előző években is a fiataloknál is, tehát a tétmeccseket játszottunk, akkor mindig volt bennem, csak úgy szép lassan a meccs folyamán nyilván ez átalakul inkább arra, hogy győzni akarása, de mondom, én pillanatnak nem stresszelek ezért.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
So
Nemzeti Sport Krónika.
Minden magyar versenyző tovább jutott délelőtt a párizsi úszó Európa bajnokságon. Egyik számban sem örülhettünk viszont továbbjutásnak a birminghami atlétikai EB-n, és 4 mérkőzésre tiltották el Boldog Tamást, a Nyíregyháza labdarúgó csapatának vezetőedzőjét. Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Tegnapi aranyérme után már ma délelőtt is versenyzett Kós Hubert a párizsi Európa-bajnokságon. Mi történt eddig a mai versenynapon? Részletek a rádiós kommentátortól, Katona Lászlótól.
Minden magyar tovább jutott a medencés úszó Európa-bajnokság 4. délelőtti napján. Köszöntöm Önöket Párizsból. Az első magyar úszó a tegnap 200 háton aranyérmes Kós Hubert volt, aki 50 háton selejtezett, az országos csúcshoz közel kerülve a 9. idővel középdöntős. Egy férfi csapat indul mindössze Párizsban, a 4x100 méteres gyorsváltó német Nándor Szabó Sebastian Kós Oliver Jászó Ádám összetételben ugrott a vízbe délelőtt, futamát megnyerve az 5. idővel döntős. A tervek szerint Kós Oliver helyett bátyja Kós Hubert érkezhet a váltóba, amelyben Milák Kristóf nem fog szerepelni. Tegnap Jakül Vivien 4. helyen ért célba 400 vegyesen, ma délelőtt 1500 méteres gyorsúszásban versenyzett. Belgrádban 2 évvel ezelőtt 15 évesen Európa-bajnok lett. Döntős, futamában a 3. helyen ért célba 5. idővel finalista. Délután este 6:30-tól a férfiak 100 méteres pillangóúszó döntőjében Milák Kristóf és Kós Hubert is vízbe csobban. Éremesélyek, 2 éve a 2 magyar végzett az élen Belgrádban. Milák olimpiai bajnoka a számnak. Kós 50 háton 19 órától elődöntőzik. Pádár Nikolett 7:30 után 200 gyorson finalista, míg a 4x100-as férfi gyorsváltóért is szoríthatunk 19 óra 43 perctől a párizsi úszó Európa bajnokságon.
Az 50 méteres hátúszás előfutama után Kós Hubert Katona Lászlónak nyilatkozott.
Őszintén 24 hétre számítottam, tudtam, hogy azzal be lehet menni, és sokkal jobb lett, úgyhogy nagyon örülök ennek, de utána azért komoly napom lesz.
Fáradt vagy, mert nagyon sok versenyszámban indulsz?
Nyilván fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez arról fog szólni, hogy fáradt leszek, és hogy fáradtam, hogy fog tudni teljesíteni. Nyilván én örülök annak, hogy ezeket mind bevállaltam, mert hogyha most 21, 200 hátat, meg 100 hátat, abból nagyon sokan nem tanultunk volna, lehet, hogy sokkal jobb időket úsztam volna, vagy nem sokkal, de nyilván jobb időket úsztam volna, de abból nem tanulok, és szerintem ez a lényeg ennek az EB-nek, hogy kipróbáljam ezeket az új dolgokat, és javuljak minél többen.
Este jön majd a 100 pillangó, mire számítasz?
Nyilván még nem vagyok akkora egy vadállat sprinter, mint ezek a nagy úszók 50 háton, de messze van már az a Hubi, aki 400 vegyesiken indult, és most már beléptem a sprint dimenzióba, és már egy picit így a 100 hátammal, meg az 50 hátammal, meg a 100 pillimmel, úgyhogy örülök ennek nagyon, mert nyilván így az azt is jelenti, hogy több számot is úszhatok, hogyha 400 vegyest úsznék, akkor csak egy számos lennék igazából, mert oda egy olyan fajta pálóképesség kell, ami nem szolgálja a gyorsosságot és a százakat, úgyhogy örülök ennek, hogy e felé haladunk, mert ugye láttuk, hogy most betették az 50-eket, és e felé halad a világ is.
Hallgassuk meg, hogyan értékeltek a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó versenyzői Katona Lászlónak. Először Márton Richárdot hallják.
Jó volt, ez volt a fejemben, hogy kicsit könnyebb legyen a srácoknak, talán ha nyílt vizen mennek, bár Oli mondta, hogy nem volt annyira egyszerű, mert túl sok volt az előny. Igen, nehéz amúgy, nehéz, mert ha nagyon elő vagy, akkor ugye ugyanúgy jönnek szembe a hullámok, mint hogyha végén lennél. De hát mindenki megtett mindent, nem vagyunk a döntőben, ez a lényeg, úgyhogy büszke vagyok a csapatra. De után frissítünk, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég.
Szabó Sebastian a második emberként, ez volt az első vízbe csobbanásod, milyen volt?
Jó éreztem, jó is ment, az eredmény is jó, de döntősök vagyunk, úgyhogy örültem, hogy tudtam így jönni a százon. Bízunk benne, hogy délután azért tudok még egy kicsit lefarogni erről az időről, de így az reggelre nagyon jó. Ahogy a Nándi is mondta, frissítünk, még nem tudjuk, hogy ki hogy fog úszni, de dobogó esélyes ez a váltó estére.
Kós Oliver, hát kaptál egy szokásos egytesos szerint, mint amit Szabó Sebastian is, ezt megtartani, ez felnőttes dolog.
Jó volt, ugye az első 50 úgy jól ment, azt hiszem 23-0-ra kezdtem, szóval az a legjobb kezdésem valaha. Aztán visszafele egy picit megakadtam a hullámokba, de hát igyekeztem, hogy azt az előnyt megtartsam, és hát szerintem sikerült is, de azért ott a végén az utolsó 25 méteren fájt a testem rendesen.
délután egy vagy két kós lesz a döntőben. Meg tudsz valamit osztani velünk?
Szerintem csak egy lesz. Mert ez így, hát ez így lassú, most én is jobbra számítottam idő szerint, de hát a Hubi az azért sokkal jobbat túl, mint én, szóval ő kell majd délután.
Jászó Ádám, aki pedig behozta a váltót, ötödik idő lett végül, mert a második előfutam az egy kicsit, mintha erősebbnek tűnt. Milyennek érezted úgy nagyjából a tempóját ennek a futamnak, amiben voltak a magyarok?
Igen, láttuk a rajtlistánál, hogy azért ez egy gyengébb futam lesz, ezért próbáltunk minél nagyobb előnyt kiépíteni. Nani nagyon jól elkezdte, úgyhogy sok dolgunk nem volt, csak az, hogy megtartsuk, de azért az is egy nagy feladat, főleg úgy, hogy akkor előnyt szerzett, hogy már itt a végén kicsit szenvedtünk a szembe hullámokkal. Szerintem jobb kell lennie sokkal, én részemről ezt tudom mondani, hogy sokkal jobbat kell úszak délután. Voltak benne hibák, szemüvegen például belement a víz a bal oldalamba, aztán így egy szemmel néztem a medencét, hogy merre megyek. Kihoztam reggel ebből a maxot, kicsit jobbra számítottam. Ilyen 8 helyét akartam volna, vagy akár hétvégét, de az talán délutánra összejön.
Nemzeti Sport Krónika.
A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti programjáról a rádiós kommentátor Regős László Pál számol be.
Egyik számmal sem örülhetünk továbbjutásnak ma délelőtt. Ez történt Birminghamben az atlétikai EB negyedik napjának első programjában. Előzetesen három magyar atléta szereplésére vártunk csütörtök délelőtt, végül azonban egy visszalépés miatt csak ketten méretik meg magukat az Alexander stadionban. A női magasugrás selejtezőiben friss U20-as világbajnoki ezüstérmes atlétánk Bátori Lilianna négy nappal azután versenyzett itt Birminghamben, hogy az U20-as VB döntőjében a világ másik felén Eugene-ban lett ezüstérmes. A vasas atléta 180 cm-en szállt be, ezt a magasságot magabiztosan elsőre átugrotta, majd 184-188 cm is rontott egyet, a döntőbe jutáshoz szükséges szintet, a 191 cm pedig nem sikerült átvinnie, így 21. helyen végzett. A férfiak 3000 méteres akadályfutásának selejtezőjében Palkovics István állt rajthoz. 8 perc 59,72 század másodperces eredménye viszont jócskánál maradt idei legjobbjától. Futamában 16. helyen végzett, így nem jutott döntő be az esélyese atlétája. Összesítésben 31. lett. A férfi 10 próbázók között pedig Gálpár Zsombor 5 szám után a 21. helyen állt. A mai első szám előtt viszont kiderült, sérülés miatt nem folytatja a további küzdelmeket a honvéd atlétája.
A rúdugró Bátori Liliannát Regős László Pál kérdezte.
Vasárnap még Amerikában a nyugati partokon versenyeztél, most pedig már itt vagy a felnőtt Európa bajnokságon, 188 centig jutottál ma. Milyen volt ez a verseny?
Nagyon jó volt, őszintén nem számítottam arra, hogy ennyire jól tudok ugrani, tehát szerintem a 88 az csoda, hogy átment, tehát az alapján, ahogy mondjuk melegítettem, vagy ahogy így gondolná az ember, hogy nem tudom, 7000 kilométer és 8 óra idő eltolódás után tudok 88-at ugrani, és a 91-ek sem voltak messze, úgyhogy szerintem nagyon jó volt ahhoz képest.
Ez a 191, ez jól tudom, hogy szabadtéri legjobbad lett volna?
Igen. Igen.
Hogy érzed, mennyire volt közel, messze?
Hát szerintem a videókat nem teljesen láttam, de szerintem ilyen fájdalmasan közel volt így érzésre. Kicsit ilyen déjà vu van Tokióból, de nagyon durva, hogy nagy kút kellett ugrani magasugrásba és mindenkinek. Nagyon erős volt a mezőny.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Lengyel huligánok ferencvárosi szurkolókra támadtak egy zsabzsai pizzériában, amelyben súlyos anyagi kár keletkezett, írta a lengyel forrásra hivatkozva a Nemzeti Sport. A magyar labdarúgó csapat ma este a helyi Górnik Zsabzsa ellen játszik visszavágót az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában. Az FTC 1-0-es előnyben utazott Lengyelországba. A találkozót megelőzően az előző összecsapáson győztes gólt szerző Korbu Máriusz nyilatkozott Profusz Péternek.
Nagyon jól összetett csapat, szerintem minden van bennünk, fizikális csapat, ugyanakkor focizni is tudnak, szervezett csapat. Szerintem nagyon fel kell készülni, mert nem lesz könnyű mérkőzésünk.
Mire készültök alapvetően taktikai szempontból, akár védekezés, akár támadás szempontjából?
Azáltal, hogy előnyben vagyunk egy kicsit, lehet, hogy ők jobban fognak megnyílni, amit nem biztos. Én szeretném azt, akkor sokkal több területünk lenne a védelem mögött. kiderül, készen kell állni mindenre.
Nagyon fontos mérkőzés lesz, hiszen ha tovább juttok a lengyelek ellen, akkor már biztosan európai kupa főtáblás helyen szerepelhettek a folytatásban, tehát a kupa ősz is a tiétek lesz majd ilyen szempontból. Érzitek azért ennek a súlyát, illetve ennek a hatását, hogyan kezeli a csapat?
Nem, mi ugyanúgy készültünk, mint egy másik mérkőzésre, viszont tudjuk, hogy ez így van, és ezért említettem az előbb, hogy ez muszáj megcsinálni.
A konferencia ligában pedig a Győr megpróbálja megfordítani a lett Riga elleni párharcot. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros 19 órakor, az Eto pedig 20 óra 30 perckor kezd. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió, az M4 Sport, illetve az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Az MLS fegyelmi bizottságának döntése alapján a Nyíregyháza vezetőedzője Bódog Tamás 4 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a vasárnapi DVSC elleni bajnokin, miután a lefújást követően kiállították, számolt be róla a Spani hivatalos honlapján. Bódog mellett temesvári eltiltásáról is hírt adott. A 26 éves hátvéd két sárgalapja utáni kiállítása automatikusan egy meccses kihagyást jelent. A Nemzeti Sportkronika végén köszöni a figyelmet a műsorvezető Szilágyi Dóra, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy vágytól forró lázas szív. műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádió, és benne a Hazafutás a műsorvezetővel, Csisztó Zsuzsával. Egy magyar kupacsapat már búcsúzott az európai porondról, két másik pedig ma játssza a visszavágót. A Debrecen, ugye, mint erről már beszéltünk, kettős vereséggel esett ki a dán Köpenhávan ellen. A Ferencváros 1-0-ás előnyről kezd 19 órakor az Európa Liga selejtezőben Zsabzséban. Az Eto pedig a Konferencia Liga selejtezőjében 0-1-ről próbál fordítani 20 óra 30 perctől a Lett FC Riga ellen. Elpap István Vukovics László beszélgetett a várható esélyekről.
Debrecenen túl vagyunk, kettős vereséggel elbúcsúzott a Konferencia Ligától az FC Köbenhávan ellen a debreceni csapat. Két vasat még tart a tűzben a magyar labdarúgás, ugye a Ferencváros egygólos előnyről kezdi Zsabzséban a Górnik elleni visszavágót. A Győr meg pontosan olyan helyzetben van a Konferencia Ligában, mint a Górnik Zsabzsé a Ferencváros ellen, idegenben 1-0-ás vereséget szenvedett Rigában, és ma este jönnek a visszavágók 19 órától itt a Nemzeti Sportrádióban is. A Ferencváros mérkőzése 20-30 perctől pedig a Győré. Ezeknek a meccseknek majd Vukovics László lesz a szakértőjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Szia Vuko, most viszont arról beszélgessünk egy picit, hogy egyrészt kezdjük a Debrecennel, mert azon már túl vagyunk, és túl sok szót szerintem nem kell rájuk vesztegetni, de azért ez egy tükörsima kiesés volt.
Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, hát a Debrecennek nem lehettek vérmes reményei a visszavágó előtt. Ugye a hazai pályán 3-0-ra elvesztettük a mérkőzést, még ha mindhárom gólt szöglet utáni szituációból kapta is a Debrecen, de sajnos ezáltal a visszavágó már formalitásnak tűnt. Ahhoz képest most furcsa lesz, amit mondok, de az első 3-4 percben jól nézett ki a Debrecen, és az első támadásában azonnal gólt rúgott a Köbenhávn, ott abban a pillanatban még jobban eldőlt minden. A Debrecen próbálta tartani magát, ugye sok új játékos játszott, az edző már tudta, hogy ez a továbbjutás már elment. A dánok pedig a második félidőt kiélvezték, ők akkor hozták be a kezdőcsapatból lévő 3-4 standard játékosukat. A vége az sok lett, 5-1-re nyert a dán csapat, de a Debrecen végül is az itthoni meccsen ment el ez a továbbjutás.
Hát egy edzőnek különösen fájó, hogyha rögzített helyzetekből kapják sorba a gólokat, nem?
Hát igen, hát erre mindig elmondják az edzők, hogy erre föl lehet készülni. Itt az a lényeg, hogy a csatár ne fejeljen, az se baj, te nem fejelsz, hogy ki kell csak billenteni. A védőnek elég bármerre csak elcsúsztatni a labát, hogy a csatárt egy kicsit kitolni a labdalól, míg a csatának pontosan a kapuba kell fejelni. Ez fájó volt az első meccsen, de azért legyünk őszinték, meg tárgyilagosak. A két mérkőzés alapján a Jobbik csapat jutott tovább.
Ezt tegyük hozzá, hogy Magráf Ákossal a kezdőben, mert ugye most már ő is a koppenhágai csapat alkalmazottja.
Igen, pontosan, hát nagyon örömmel vettem, hogy játszott, meg is ijedtünk a második félidőben, volt egy ütközés, hogy a földön maradt, de hál' Istennek tudta folytatni a játékot, a sok sikert kívánunk a pályafutásához, meg hát a magyar futball reméljük, hogy hosszú távon profitál belőle.
Meg hát ő még a Konferencia Ligában is ugye folytathatja ellentétben a Debrecennel, de folytatja-e a Győr? 1-0-ás hátrány, rengeteg 10 éves játszott Rigában, talán valamit javul a helyzet, vagy javult a helyzet az első meccshez képest, de kell is, mert itt tovább lehet jutni, de azért szóval ajándékban nem fogja kapni a Győr ezt a továbbjutást.
Hát pontosan most 4 új játékos van, akire számíthat, vagyis pontosabban 3, mert ugye Csingerért megjött az ajánlat a hollandoktól. Tehát ő rá nem fog számítani, őt már nem fogják bevetni, mert ez már majdnem biztos, hogy Hollandiába szerződik. De Steff Új, aki az első meccsen már pár percet játszott, Gavrics és Balogun bevethető ezen a mérkőzésen. Balogun Bundesliga tapasztalata különösen a védelemben segíthet, ugye a nigériai válogatott középhátvédről beszélünk.
Tehát nem az a Balogun, aki az Egyesült Államokban a VB-n elhíresült.
Nem, ez névrokon, ez egy nagyon erős felépítésű, jó felépítésű védő, a négy védős rendszerben remekül tud belső védőt játszani. Hát bővülnek a választási lehetősége Juáreznek. Én nagyon remélem, hogy Gavrics, aki nagyon jó egyezésben, Sőn, aki szintén jó, Djukanovic elől, G, meg hát Ben Bualit még szerintem erre a meccsen nem tudják nevezni valószínűleg, ő nagyon-nagyon nagy hiányzó, de most abból kell főzni, ami van. Ez egy teljesen 50-50%-os, egy nagyon picit a Rigának annyi, hogy előnye van, annyi minimális forja van, de teljesen egyenlőek az esélyek. Én nagyon bízom a Győrben, mint ahogy a győri vezetőedző Juárez is lenyilatkozta, hogy itt bármi lehet. Viszont Adrián Gula, a Riga edzője, aki a Dacnál dolgozott régen, nagyon jól ismeri a győrieket, ez előny lehet a Rigának, a Lech csapatnak, de ugyanaz viszont is tudják, hogy mire képes, ugye Gula milyen focit játszott, szintén ismerik oda-vissza egymást a csapatok. A Győrnek szerintem hazai pályán támadó focit fog játszani, itt az lesz a kérdés, hogy mennyire nyílik ki a támadásoknál. Itt gondolok arra, hogy nagy hibákat követnek el, tud-e gólt rúgni a Riga. Ugye megszűnt már az idegenbeli gól szabálya, de attól függetlenül azért szerintem egy 2-3 gólt kell rúgni a Győrnek itthon, hogy a továbbjutás meglegyen, mert egyszer elképzelhető a Riga is betalál.
Hát azt láttuk a Reykjavik ellen, ugye ugyanilyen helyzetből kezdte a visszavágót a Győr.
Igen, hát a Reykjavik az a legrosszabb meccse volt a Győrnek, nem az itthoni, a kinti.
Ja.
Eső volt, műfű volt, hideg volt, első tét meccs, az borzalmasan sikerült. Itthon úgy nézett ki az első fél időben, hogy sikerül minden, ledolgozni a hátrányt, jó játszott a Győr. A második fél időben valami miatt megfordult a történet, a Reykjavik talált egy gólt, ráérzett a játékra, és a második fél idő alapján megérdemelten jutott tovább a Reykjavik. Ha most találkozna velük a Győr, vagy hát leginkább, ha az alapcsapat meg lenne a Győrnek, hogy hát az első mérkőzésen négy játékos játszott a bajnok csapatból, tehát az elég kevés. A fiatalok dicséretesen helytáltak a lettországi mérkőzésen, nagyon jó teljesítmény nyújtottak, hát szegény Sejen Bálint öngóljával dőlt el az a találkozó, ez egy szerencsétlen szituáció volt, attól függetlenül ő is megállta a helyét. Én azt mondom, hogy lehet rájuk számítani, ott van Szép Márton, Décsi, aki szintén kezdőként is bevethetők, nem fognak szégyent vallani. Én azt gondolom, hogy a Győr mindent meg fog tenni, és abszolút nem esélytelen ebben a párharcban.
Ja, de mondjuk egy 6-7-8 fiatal viszont egyszerre talán sok. De hát ezt mondjuk Juárez tudja legjobban, meg ő se örömében rakott be ennyi srácot a csapatba, hanem kényszerből. Na menjünk a Fradira, az mégis először is Európa Liga, tehát ellentétben a Győrrel a Fradinak még van hibázási lehetősége, de most még erre nem gondolunk, mert még eddig nem hibázott semmit, sőt még veresége sincs ugye az Európa Liga selejtezőbe. 1-0, hát elvileg ennél vékonyabb győzelem nincs, de azért tudjuk az ilyen párharcokból, hogy ez az 1-0 is nagyon-nagyon sokat érhet. Mit kell tennie a Fradinak ahhoz, hogy ebből maradjon?
A Fradinak úgy kell játszani, mintha ez egy meccses továbbjutás lenne. Természetesen a fejekbe, a kis agyakba hátul ott van, hogy vezetünk 1-0-ra, de semmiképpen sem szabad ráülni az eredményre, és csak a kontrákra hagyatkozni. Én azt gondolom, hogy a játékképpen mégis az lesz, hogy a Fradi kontrákra fog játszani, de a kontrákra hagyatkozás alatt azt értem, hogy nem szabad beállni a saját 16-osodra, és csak Lenny Josephbe vagy Yusufba bízni, hogy egyszer-egyszer elfut, hanem bátran igenis, mert a Ferencvárosnak stílusa az, hogyha nálunk a labda, akkor azt próbáljuk minél tovább megtartani, jól passzoló játékosok vannak, képzettek, hát gondoljunk csak a középpályára, Kanikovszkira vagy Korbura, ugye Korburukta az első mérkőzésen a győztes gólt, akik nem csak most már a védekezésben is egyre hatékonyabbak, de a támadójátékot tudják segíteni. Itt inkább az lesz a kérdés, hogy az ellenfél, a Górnik Zsabzse hazai pályán 28 ezer rendkívül lelkes szurkoló, ebből a 28-ból lesz 2000 fradista is szerintem. Egyébként itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy megtámadták a fradi szurkolókat, most egy friss hír, ott Lengyelországban egy kávézóba. És
hát például az újpestiek volt. Barátai, ha más nem Szusza Ferenc miatt, aki ugye volt a Zsabzse edzője.
Tényleg, hát ez is elképzelhető.
Hát ez hidd el, hogy így van.
Hál' Istennek nem történt, legalábbis ilyen nagyon komoly dolog, de ez egy nagyon csúnya dolog. De vissza a szakmához, meg a mérkőzéshez, tehát a Górnik Zsabzsénak két nagyon jó futballistája van, több is van, de akit kiemelnék, az Urbánszki, és a fiatal Péter, aki nagyon-nagyon nagy tehetség, egyre jobban játszik a Zsabzséba, és ő a dominikai válogatott játékos, aki Real Madrid nevelés. Hát itt ellenünk beállt egy 10-15 percre, ott is vagy 20 percre, ott megmutatta, hogy tükörszélsőként jobbra hozza befelé a labdát, bal lába életveszélyes. Most a hétvégi bajnokin is betalált, tehát egy nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Én arra gondolok, hogy a Ferencváros, és ezt Borbé Balázs is tudja, amit már az elején pedzegettem, hogy nem fog beállni védekezni, megpróbálja a saját játékát játszani. A Fradi szerintem mindenhol képes arra, hogy gólt lőjön, és ha így közelítjük meg, akkor minimum 2, de inkább 3-at kéne rúgni a lengyel csapatnak. De itt ez a párharc is nyitott, ahogy az előbb mondtam, hogy egy kicsit a Riga felé billen a Győr esetében, itt egy kicsit a Fradi felé billen, mert az előny nálunk van, de ha nem szabad ráülni az eredményre. Tehát ez a kulcs, szerintem ebben Borbé Balázs nagyon jó, és abban is, hogy a Fradi a saját játékát szeretné játszani, és ők már megszokták a nagy közönséget, remélem, hogy itt sem zökkenti ki a Górniknak ugye ez egy bányás csapat, sziléziai város, hatalmas szurkolás lesz, de a Fradi szerintem megszokta már ezeket.
Hát igen, meg talán ennek a meccsnek a meccsképe az úgy jobban fekszik a Fradinak. Biztos jobban fekszik, mint a magyar bajnokik meccsképe, és talán az első meccsénél is, mert ha a Fradi előnyben van és területe van, akkor neki az igazi terep.
Igen, hát szokták mondani, hogy két arcú a csapat, ugye nemzetközi kupa és bajnokság, de pontosan ez van, amit most rávilágítottál, hogy a bajnokságban itthon nálunk mindenki visszaáll a Fradi ellen, és ott sokkal kreatívabb, sokkal nehezebb bontani egy 10 emberrel védekező csapatot, az egész más játékot igényel, mint a labdaszerzés után. Hát nézzük csak meg Lenny Josephet, csak a Trent elleni párral, oda-vissza 3 gólt lőtt nekik, az egyiket a saját térszélünk közepéről végigvitte, úgyhogy igazán nem is kell csel csinálni ilyen sebességű embernek, valamerre billenti az ellenfelet, löki a labdát, és 20 méteren ráver 8-at az ellenfélre. A végén meg vagy berúgja, vagy nem, itt hál' Istennek berúgta, reméljük, hogy ma is be fogja rúgni. Erre készülnek a lengyelek is, de erre szoktam mondani, hogy egy az egybe készülhetsz, nem tudod leszerelni. Az ilyen gyors játékhoz a csapatvédekezésre lehet levédekezni, egyik az támadja, a másik meg próbálja arra terelni, amiről jön a társa. Olyan sebessége van, hogyha hagyod neki a területet, akkor nem éred utol.
Hát viszont ha kontrából hozza a labdát, akkor nem biztos, hogy ott van a társ. Úgyhogy ez meg a Josephnek lehet a fegyvere. Na még ami nagyon fontos, ugye Borbély Balázs mondta, hogy Naby Keita és Nagy Ádám is bevethető. Nyilván nem úgy, hogy most mindketten játszanak 90 percet, de azért ez adott esetben lehet a Fradinak fegyvere.
Igen, mind a kettő rendkívül labda biztos. Hát Naby Keita, egy BL győztesről beszélünk, Liverpool, egy fantasztikus futballistáról, Nagy Ádám, 88-os magyar válogatott. Jó, most jönnek egyből, hogy nem a múlt játszik, nyilván nem a múlt játszik, de ezek a játékosok tényleg, én azt gondolom, hogy szerintem egyik sem lesz kezdő, én azt gondolom, hogy Kanikovszki és Korbu fog kezdeni azokban a pozíciókban, de bármelyik bevethető, mondjuk Kejtát el tudom képzelni, hogy egy fél időre beveti Borbé Balázs, mert ő rendkívül labda biztos.
Az pont elég is lehet.
Elég is lehet, igen. Mondjuk a gyorsasága már megkopott, meg pont ezért nem maradt a Brémába, mert sajnos ez a sérülékenység, ugye 2 év alatt elég kevés meccset tudott játszani, mindig ha kap egy kis terhelést, megsérül. De ha most tud segíteni egy fél időt, az óriási dolog lenne. Ahogy mondtad, innen mindenképp tovább megy még a Fradi, ha győz, a Trabzonsporttal játszik az Európa Liga főtabláért, ha veszít, akkor pedig a Monaco valamilyen nehezebben érdekes, hogy a konferencia liga
inkább jussunk tovább ma, szerintem maradjunk annyiban.
És akkor már megvan a konferencia liga minimum.
Legalább, igen.
Igen, de hát egyik sem könnyű, de hát a játékosok soha nem azon gondolkoznak, hogy mi van, ha. A mai meccsen 1 gólos Fradi előny, ez jól néz ki egyelőre, nem szabad belesüppedni ebbe, úgy kell játszani, mondom, mintha ezen a meccsen dőlne el a továbbjutás, értem ez alatt, mint a 0-0-ról indulna. Szerintem a Fradi képes erre, el is kísérték szurkolók a Ferencváros, tehát nyilván lengyel fölény lesz a lelátón, de a mérkőzés a pályán dől el, és ha a Fradit nem zökkenti ki a külső körülmények, akkor szerintem jó esélye van a továbbjutásra.
Utána megkérdezzék meg Dibuszt vagy Zakariaszent, mert ők már verték a Trabzonsport meg a Monakót is, úgyhogy azok sem lehetetlen küldetések, de hát előbb valahogy a Zsabzsén birkózza magát túl a csapat. Vukovics László, nagyon szépen köszönöm, este meg várunk szakértő véleményekkel ide a Nemzeti Sportrádióba.
Az imént Vukovics Lászlóval Elpap István beszélgetett, akár csak a Nemzeti Sportot, Zsabzséből tudósító Borsos Lászlóval is, aki még a híres sziléziai szénbányát is megjárta a tudósítást megelőzően.
19 órától Európa Liga selejtező, Gurnik Zsabzse, Ferencváros 1-0-ás előnyről kezd a Fradi. A Nemzeti Sportot Borsos László tudósítja Zsabzséből. Szervusz Laci, tudtommal éppen bányában voltál, ennél azért nagyobb magasságokra tör a Fradi, de hát ugye miután ez egy sziléziai bányavárosról beszélgetünk, ez szerintem természetes, hogy ott minden a bányászat meg az ipar körül forog, de mennyire forog Zsabzse a visszavágó körül pillanatnyilag?
Hát sajnos szembesültünk egy nagyon rossz hírrel azok után, miután feljöttünk 320 méter mélyről a felszínre, nevezetesen arról, hogy tegnap éjszaka történt egy szurkolói atrocitás. Lengyel ultráknak egy jelentős csoportja támadott meg ferencvárosi ultrákat egy pizzériában. A fotók tanulsága szerint be is dobták a kirakatokat, az üveget, minden szét volt törve, és személyi sérülés történt, és noha mi erről tegnap éjszaka éjszaka nem értesültünk, rengeteg rendőrautót láttunk a hotelünk környékén elszáguldani, és az igazság az, hogy feltételeztük, hogy itt lehet, hogy valami hasonló atrocitás történt, és sajnos ez be is igazolódott. De ezt leszámítva egyébként nem sok jel utalt eddig per pillanat a városban arra, hogy itt bármilyen meccset rendeznek, kivéve a tegnapi sajtótájékoztató, de hát ugyebár ez egy hivatalos esemény volt.
És mit várnak a lengyelek?
Hát én tartok tőle, hogy elég bizakodóak, ugyanis tegnap megkérdeztem a helyi klubnak a sajtófőnökét, hogy hány nézőt várnak, és azt mondta, hogy 100 háza, tehát nagyjából 23 ezer ember lesz majd jelen. És tapasztalva azt a Groupama Arénában rendezett meccsen, hogy milyen hangorszára képesek a lengyel szurkolók, hát is félelmetes hangulat lesz az egészen biztos, mert elképesztő, hogy tudnak ők is szurkolni, föl kell kötniük majd a fradi szurkolóknak a gatyát, hogy felvegyék a hangversenyt. Ami az erőviszonyokat illeti, pedig hát az ellenfélnek a vezetőedzője, Gáspárik Mester szintén elég bizakodónak tűnt, mint hogyha tudnák, hogy mi az ellenszer a Fradi ellen. Az első meccs játékával egyáltalán nem volt elégedett, vissza is nézte, és azt mondta, hogy még rosszabb volt a játékképe, mint ami ott a kispadnál, hogy ahogyan kinézett. Úgyhogy azt mondta, hogy lesznek változások, meg hogy a Ferencváros nem olyan erős, mi mondjuk a Fenerbahce, ezzel együtt jó csapatnak tartja. A Fenerbahce ellen ugyebár az előző párharcban még a Bajnokok Ligája a selejtezőben játszott a Zsabrze, és egy isztambuli vereség után hazai pályán döntetlen tért el. A Fener ellen így kiesett, ráfottyant az Európa Ligába, de hát nyilván az a cél, hogy tovább jussanak, mert azért lássuk be, a párharcnak a vesztese a Monakóval fogja folytatni majd a Konferencia Liga playoffjába, és hát egyik csapatnak sem lenne túl sok esélye, azt gondolom, a jelenlegi Monakóval szemben, úgyhogy ez egy abszolút kulcsmeccs, és a Fradinál is pontosan így készülnek. Borbély Balázs is elmondta tegnap, volt is egy erre utaló lengyel kérdés, hogy azért tisztában vannak vele, ugye, hogy aki itt most kikap, annak azért nem sok sansza lesz bejutni, és nyilván Borbély Balázs egy picit terelt, de pontosan mondta, hogy tudják a Ferencvárosnál is, hogy mekkora a súly ennek a meccsnek, úgyhogy szerintem a Fradi is nagyon komolyan veszi most ezt a hátralévő, hát remélhetőleg csak 90 percet és nem 120-at, mert azok olyan izgalmak lennének, amikor senkinek sem kívánok jelen helyzetben.
Viszont simán van rá esély. Mit tudunk Navi Keita állapotáról, vagy Nagy Ádám állapotáról, mert ugye egyikük se, főleg nem 120 perces játékos, de 90 perces sem talán egyelőre.
Így van, pont rákérdeztem erre a két játékosra, Borbély Balázsnál, és azt mondta, hogy jó állapotban vannak ahhoz képest, amilyenben korábban voltak, de még továbbra sem tudnak egy teljes meccset játszani, még 90 percet sem, úgyhogy igen, ezt jól mondtad. Viszont nagyon örül annak, hogy mind a kettőjük mesterhelést kapott, Naby Keita visszatért a sérüléséből, a Real Madrid ellen játszott mint egy 20 percet, Nagy Ádám pedig már egy félidős terhelést kapott, úgyhogy szerintem a második félidőben mind a ketten a pályán lesznek, és egy ilyen fontos párharcon pont ez a nagyon fontos, hogy a Fradi majd adott esetben ilyen játékosokat tud a pályára küldeni, mint amilyen Naby Keita meg Nagy Ádám. Hát az ő rutinjukra és tapasztalatukra az egy szorult helyzetben, amikor mondjuk adott esetben nyomnak a hazaiak, akkor meg tudják nyugtatni a társaikat, szerintem ez elképesztően fontos lesz.
Ugye a Győrben nem játszhat már Csinger, mert megy Hollandiába, de a Fradinál sincs meccs keretbe, tudtam a Gruber Zsombor, aki szintén külföldre tart, erről bármi hivatalosat, vagy nyilván, hivatalosat talán nem, de bármi nyilvánosat lehet-e tudni?
Igen, tegnap erre is rákérdeztem a vezetőedzőnél, mondván Gruber Zsombor nem volt ott az utazó keretben, tehát ő Budapesten maradt, és akkor megkérdeztem, hogy hát rengeteg sajtóhír felröppent, mit lehet elmondani ennek kapcsán, akkor ahelyett, hogy válaszolt volna, az ujjával az egyébként mögöttem ülő Hajnal Tamásra kezdett mutatni viccesen. Ránéztem a Ferencváros sportigazgatójára, aki pedig lesütött egy kicsit a fejét mosolyogva. Hát beszédes jelenet volt, hát nincs itt Gruber Zsombor, és azóta felröppentek olyan hírek, hogy vagy a mai napon, vagy a holnapi nap folyamán, akár be is jelenthetik az új állomás helyén, ami hát az én információm szerint, hogyha meg is történik bármi ilyesmi, akkor az egész biztos, hogy egy külföldi csapat lesz, nem pedig egy magyar.
Egy biztos, ma nem fog pályára lépni a Zsabzse ellen. Mindenki más bevethető? Már tudjuk, hogy Ötvös Bence mondjuk nem, tehát úgy értem, hogy akikre az elmúlt hetekben számíthatott Borbély Balázs.
Így van, akiket neveztek az Európa Liga keretben, mindenki bevethető, és talán még jó hír az, hogy Filipe Rommensnek is letelt az elhízása. Hogyha a szakmai stábnak a variációs lehetőségei ott a középpályán ennyivel is bővültek, bár nincs információm sajnos pontosan arról, hogy mi lesz a kezdőcsapat. Én nem lepődnék meg, ha egyébként Romance visszatérne akár a kezdőbe is, és majd Korbut egy kicsit előrébb vezényelni Bordai Balázs, mert ez működőképes taktika lehet Filipe Romance. Ahhoz képest, hogy az elmúlt egy évben vagy másfélben kegyvesztett volt, tulajdonképpen Pascal Janssen távozása óta alig játszott valamennyit, rendkívül jó formában tudott visszatérni májusban. Egyébként sérülés is hátráltatta, de ez egyáltalán nem játszik a játéken, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog majd felállni a Ferencváros középpályája, mi lesz az a hármas. Azt gyanítom, hogy sem Nabi Keita, sem Nagy Ádám nem lesz egyelőre kezdő.
De Kanikovszki vélhetően igen, és akkor azért még ott Zakariasen is kezdő szokott lenni, Korbu is kezdő szokott lenni, olyan óriási meglepetések talán nem lesznek. Milyen meccsképet vársz? Viszonylag általánosan nézed, hogy egy európai kupa meccs, ahol ugye nem kell a magyar ajánlással foglalkozni, főleg, hogy előnyből kezdi a Fradi, ez még akár jól is jöhet a Ferencvárosnak. Tehát egy olyan meccsre lehet számítani, amiben a Ferencváros komfortosan érzi magát. Persze nyilván nem kap két gólt az első 5 percben, de most erről egyelőre ne álmodjunk.
Persze, ilyen semmiképpen sem történjen meg. Én szerintem nem várhatóak olyan erős rohamok, mint mondjuk Hollandiában néhány héttel ezelőtt, és hogyha meg mégis egy annyira támadó együttessel áll szembe a Fradi, mint amilyen mondjuk a Twente volt idegenben, szerintem arra is van megoldása a csapatnak, és mivel szerintem nem várható közel sem ilyen erős nyomás, én nagyon bízom abban, hogy a Fradinak erre lesz majd megoldása. A rutin azért megvan, mert hiába menten nagyon sok játékos azért, akiket a kezdő csapatba jelöl majd a szakmai stáb, azok azért már sokat látott futballisták. Úgyhogy szerintem a legnagyobb kérdés az, hogy az az intenzitás, amire egyébként a Gurnyik Zsabőzse képes, hogy ezt tudja tartani a Fradi akár 90, akár 120 percen keresztül, akkor én nem gondolnám azt, hogy ez a lengyel csapat fölé tud kerekedni. Jó, továbbra is attól függetlenül, hogy nagyon fontos játékosok távoztak a Fradiból, ez mindig egy erős csapat, és az én megítélésem szerint erősebb is, mint a Gurnyik Zsabőzse.
Meg a nagyon fontos játékosok jelentős része azért az utóbbi időben, vagy akár ma már nem lenne, vagy nem volt alapember, úgyhogy azért talán potolható. Na jó, ha meglátjuk, egy biztos az előny itt van, és az mennyivel jobb, mintha nem lenne itt az előny, mert azért így nem kell rohanni a fejjel a falnak. Egy nagy türelemjáték lesz, gondolom, aztán aki az első gólt szerzi, az onnantól sokat lép a továbbjutás felé, lehet belőle akár 120 perc is, vagy még annál is több. Borsos László, nagyon szépen köszönjük, tehát akkor 19 órától Gornik Zsabzse Ferencváros Európa Liga selejtező visszavágó itt a Nemzeti Sport Rádióban is.
Az imént a Borsos Lászlóval készített beszélgetést hallhattuk, a kérdező Elpap István volt. És ne feledjék, hogy 19 órától Gornik Zsabzse, Ferencváros, 20:30 perctől pedig Eto, Riga, itt a Nemzeti Sportrádióban is. Akárcsak az úszók és az atléták Európa-bajnokságának ma esti programja, de ez már majd a körkapcsolásban, ahol Balogh Balázs kollégám várja önöket. Szerkesztő kollégám Elpap István, a hangmérnök Jánbor Tamás és kollégáim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Adásunk visszahallgatható a Mediaklikken. Búcsúzik a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés, a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája